Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 3 perc a Hazafutásban, a mikrofonnál Elpap István szerkesztő, kollégáim Szabó Szív és Turi Gábor nevében is nagy szeretettel. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Egy év múlva kezdődik Budapesten a 2027-es vizes világbajnokság. Egy bő egy évtized alatt a harmadik. Szántó Dávidot köszöntöm nagy szeretettel. Itt a titulussal egy kicsit bajba vagyok, de csak egy kicsit, mert felül kezdhetném mondani, hogy kollégáról beszélgetünk, mégiscsak a Telesport, majd a Digisport kiváló kommentátoráról, műsorvezetőjéről van szó. Másfelől viszont a szervezőbizottság operatív igazgatójáról, ami azért már egy sokkal fajsúlyosabb cím, illetve ma délelőtt óta azt is tudjuk, ha már hinni lehet, de mélyne lehetne az aktuális sport államtitkárnak, Kánoki Kis Attilának, hogy a jövőben helyettes államtitkára leszel, az egyik helyettes államtitkára, mert azt hiszem háromról van szó. Szóval az Zuhany Híradó ezt már korábban rebesgette, tudom, hogy még most sem hivatalos, de azért ez már viszonylag hivatalosnak tekinthető. Na most ezt a kettőt, mert most a riporterségtől szakadjunk le, ezt az operatív igazgató és a helyettes államtitkár az előttünk álló egy évben párhuzamosan miként hogyan tud megférni egymás mellett, mert gondolom ez a te agyadban is azért egy égető kérdés.
Ez így van, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát állítólag a klónozás már tart olyan szinten, hogy meg lehet próbálkozni ezzel is, de komolyra fordítva, az biztos, hogy komoly kihívás lesz majd a kettőt együtt csinálni, de én mindenképpen szeretném, mert ez a világbajnokság 2017 óta igazából annyira közel áll a szívemhez, és azt gondolom, hogy az a csapat, amelyikkel mi csináltuk az elmúlt években ezt a rengeteg világversenyt, az is annyira közel áll a szívemhez, és annyira profi csapat, hogy nagyon nehéz lenne őket otthagyni egyfelől. Másfelől pedig, és ezt nem én mondom, de szerénytelenül azért vállalom ezt, másoktól, nemzetközi szövetségtől, vezetőktől hallottam, hogy azért bíznak bennem. Úgyhogy az, hogyha én ott vagyok ezzel a csapattal, akkor az valamilyen szinten garancia arra, hogy a megfelelő színvonalon kerül majd megrendezésre ez a VB.
Ebben biztos vagyunk, főleg azért, mert már a harmadik, ez már Aquatics Coming Home, ha már van Football Coming Home, akkor ezt most már lassan kijelenthetjük, bár van hivatalos szlogenje, ugye Make Waves ennek a következő VB-nek.
Na kicsit de... egyébként bánom most, hogy így mondod, hogy, na, hogy már elfogadtuk ezt a Make Waves-t, mert ez az Aquatics Coming Home az...
Majd na, lesz majd. Na, mert ugye csak egy minimális történeti visszatekintés. 17-ben mi úgy lettünk VB rendezők, hozzáteszem egy grandiózus, nagyon látványos világbajnokságot rendezett 17-ben Budapest, hogy a mexikói Guadalajara lett volna az eredeti, csak mi meg a 21-re pályáztunk. Na de akkor az volt, hogy jó, de akkor beugrunk, megcsináljuk. Így viszont megkapta ugye Fukuoka a 21-est, amit aztán a Covid miatt meg se rendeztek 21-ben, nem átolták 22-re, viszont
23-ra.
Vagy 23-ra, közben Fukuoka ugye visszalépett, és akkor az úgy voltunk vele, hogy hát akkor csináljuk ezt is, és most meg 27-et írunk, illetve most még csak 26-ot, de közben pályáztunk a 27-esre, ez most egy teljesen normális pályázat, megnyertük, akkor lesz, mi rendezzük, mennyit lehet hasznosítani, nyilván rengeteget a 17-es, az első két vizes VB, hazai rendezésű vizes VB tapasztalataiból.
Hát rengeteget, ahogy te is mondod, és Az az érdekes, hogyha visszanéznénk most, hogy hol álltunk mi szervező csapat, mi magyarok, tudásban, tapasztalatban, akkor azért legyünk őszintén, egy kicsit megmosolyogtató, mert totál amatőrök voltunk, annak ellenére, hogy Európa bajnokságokat már rendeztünk, annak ellenére, hogy azért elég komoly tudás tapasztalat halmozódott már fel, akár más sportágakban is, de ez valami egészen új volt. Ez ténylegesen a világ top 5 nemzetközi versenyben benne van. Akkor ez volt Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye, és mi menet közben tanultunk. Tehát erről lehet, hogy egyszer majd a kollégákkal könyvet írunk, hogy hogyan sikerült tető alá hozni ezt a 17-es világbajnokságot, de sikerült, és most nagy szavakat használva minden idők legjobbja, mondták ezt rá.
Semmi túlzás nem volt benne, szerintem sem.
Szerintem sem egyébként.
Már a 17-esről.
Azt gondolom, hogy szintet ugrottunk, tehát az addigi világbajnokságokhoz képest ez, ami Budapesten volt, ez tényleg egy másik kategória. És akkor erre építettünk utána a későbbiekben, szó sem volt arról, hogy mi 22-ben VB-t rendezünk, az valóban egy ilyen spontán hirtelen vállalás volt, valakinek volt egy vad gondolata, és aztán ezt végigvittük, és megcsináltuk azt a VB-t is, és tényleg annyi versenyt rendeztünk menet közben. És tudom, hogy sokaknak már...
Rövidpályás világbajnokság.
Ugye 24-ben volt rövidpályás világbajnokság, világkupákat is hoztunk ide, volt junior világbajnokság. Szóval lehet, hogy már egy kicsit sok is, de úgy voltunk vele, hogy ha már elnyertük, ezt 2019-ben nyertük el a 27-es VB rendezési jogát.
Amikor még arról nem lehetett tudni, hogy Fukuoka majd közben visszalép.
Akkor még semmit nem lehetett sejteni. Akkor úgy voltunk vele, hogy rengeteg időnk van felkészülni. Most ez egy kicsit rövidebb idő lett a többi VB, meg a többi esemény miatt, de lényeg az, hogy úgy voltunk vele, hogy szeretnénk 27-re valami nagyon-nagyon szépet, jót nyújtani.
Ugye te úszásból jöttél, vagy úszó is voltál, jöttél, tehát az úszás az rendben is van, de azért ez egy multisport esemény, mert rendben van, hogy a Nemzetközi Szövetség az közös, és a világ vagy a Nobid is kezeli, hogy World Aquatic, de Magyarország nem így kezeli, Magyarország úgy kezeli, hogy műugrás, műúszás, vízilabda, nyílt vízi úszás, medencés úszás, tehát az úszásból jöttél, de azért itt vízilabda is van, meg más egyéb vizes sportok is vannak, nyilván azt is, ezeket a sportágakat is meg kellett tanulni, hogy ilyen rossz magyarsággal mondjam, mert az egy más közeg, más emberek, más jellegű lebonyolítás, főleg a vízilabda, az egy csapatsport, annak is van egy sajátos belső közege.
Persze, de ugye ezért van az, hogy a szervezésbe mindig bevonjuk az adott szövetségeket is, a társszövetségeket. Tehát az, hogy most ez a hivatalosan Magyar Úszószövetség égisze alatt zajlik, ez azért van, mert a Nemzetközi Úszószövetségnek, a World Aquaticsnak csak egy tagja lehet, az meg a Magyar Úszószövetség, tehát a MUSZ-szal kötött szerződést annak idején a World Aquatics. Az, hogy meg kell tanulni, igen, én 17-ben sportigazgató voltam, ami azt jelentette, hogy igazából azokért a dolgokért feleltem, ami konkrétan ott a versenymedencében vagy a medence környékén történik, viszont mindegyik sportágban, tehát 6 sportág volt már akkor is, ugye az óriás toronyugrás nem sokkal előttünk debütált. 6 sportág van, és meg kellett tanulni, ahogy te is mondod, műugróul, vízilabdázóul, stb. Stb. Aztán a következő időszakban már a teljes szervezőcsapatot vezettem, ez pedig azt jelentette, hogy nagyon sok minden másra is rá kellett látnom, ami nem sportág specifikus. Tehát mondjuk egy szállás, vagy egy logisztika, vagy a VIP vendégek, legalább 20 területet föl lehetne sorolni, ez nem sportág specifikus, úgyhogy ezeket kellett megtanulni, de azt gondolom, hogy 17 az egy nagyon-nagyon jó lecke volt, sok szempontból, és ezt tudtuk hasznosítani a későbbiekben is.
Mondod a szállást, mondod a VIP vendégeket, hozzávetőlegesen mire számíthatunk? Hány sportoló érkezik, hány a versennyel kapcsolatos ember érkezik, mert itt edzőktől, vezetőktől kezdve médiáig, megint egy külön kaszt, hány szurkoló érkezik, ugye itt Masters VB is lesz, tehát mindent összevetve ez egy óriási logisztikai feladat. Magyarországra külföldről nagyjából, akik kizárólag a VB, de most mindegy, melyik sportágról beszélgetünk, sőt, még az is mindegy, hogy elitről vagy szeniorról, hány turistát, hány vendéget várhatunk, mert gondolom nem keveset.
Na jó, mindjárt akkor elkezdjük a matematika órát, ha van egy kis idő. Ugye a Mastert jó, hogy említetted, mert ez például egy újítás lesz. Ilyet korábban nem csináltak, valamiért mi jó ötletnek tartjuk ezt.
Öreg fiúk, csak hogy magyar, öreg fiúk, öreg lányok, csak
igen,
hogy magyarul
öreg
fogalmazom.
Öreg, magyarul Masters.
Igen.
Szóval elvileg kötelező a rendes világbajnokság után megrendezni a Masters világbajnokságot. Ez már hosszú-hosszú évek óta így van, és általában az úgy szokott történni, hogy kicsit több mint két hét az Elite VB, utána van egy hét ilyen átalakítás, fellélegzés, rákészülés, és utána még egyszer mondjuk 10 nap a Masters világbajnokság. Így az egész az valamivel több mint egy hónap szokott lenni. Mi gondoltunk egy merészet, és azt mondtuk, hogy miért nem csináljuk egyszerre a kettőt, miért nem csináljuk párhuzamosan. Bízunk magunkban, bízunk a létesítményeinkben, meg bízunk a szervező csapatban, mert megvan az a csúnya szóval know-how mindenkiben, hogy képesek legyünk ezt bevállalni. Úgyhogy, és ez sikerült a Nemzetközi Szövetségen is átverni, ezt a kezdeményezést úgy fog kinézni, hogy miközben zajlanak az elit versenyek, azzal párhuzamosan jönnek ezek a master sportolók, és hát nagyon trükkösen úgy találtuk ki az időbeosztást, hogy mondjuk a Masters úszás befejeződik, nem tudom, egy szombati napon, és vasárnaptól kezdődik az elit úszás. Feltételezzük, hogy azok a sportolók, master sportolók, akik élnek, halnak az úszásért, és családdal jönnek ide egyébként, ők itt akarnak majd még maradni, a világ legjobbjait megnézni, ha már csak plusz néhány éjszakát ki kell fizetni, úgyhogy ezzel nézőt is nyerünk, potenciális nézőket, mindegyik sportágban egyébként, nem csak az úszásban, másfelől meg azért rengeteg bevétel is jön majd Magyarországra. Na és akkor számoljunk, tehát a Masters-re legalább egy ilyen 10 000 sportolót várunk, majd meglátjuk, könnyen lehet, hogy meg kell majd húznunk.
Az egy nyári olimpiának a
igen. Azzal az apró kis megjegyzéssel, hogy a nyári olimpia mindenki nagyon fegyelmezett, és arra koncentrál, hogy ő most jól teljesítsen, a master sportolók meg város nézni jönnek, jól érezni magukat, és mindemellett még egyébként nagyon komoly sport teljesítményt is letesznek az asztalra, de mégiscsak más az a közeg. Na, és akkor ők hoznak magukkal általában családot is, mert nyáron van egy kellemes desztináció, jöjjünk akkor közösen szurkolni apukának, anyukának, nagymamának. Úgyhogy most hányan érkeznek így a 10 000 sportoló fölött, azt gondolom legalább 2-vel, hanem 3-mal meg kell szorozni. És akkor ott van az elit, amire sportolók, sportvezetők, edzők, basszőrök, stb. Az legalább egy ilyen 5 000-es létszám. A média az még egyszer 1000, legalább ugye beleértve a különböző televíziós társaságokat is. A VIP vendégek, az is egy komoly szám.
És a szurkoló, aki nem master.
Na, és akkor jön az, hogy mindenki látni szeretné ezt az eseményt. Azért is, mert olimpiai kvalifikáció lesz a legtöbb sportágban, tehát ténylegesen nagyon-nagyon magas színvonalú lesz, meg azért is, mert szeretik ezeket a sportágokat. Nyilván a vízilabda az nálunk speciális, sokkal több lesz a magyar szurkoló, mint a külföldi, de mondjuk szinkronúszásban, műugrásban, vagy úszásban is rengeteg külföldi szurkolóra számítunk.
Jó, ezt most nem fogok utána számolni, de egy bődületes nagy szám jön ki, és ez nem is csak a szervezőbizottságnak a feladata, hanem szerintem a fővárostól kezdve ebbe rengeteg mindenkinek lesz majd szerepe. Na, akkor nézzük a helyszíneket. Hát mindjárt az MVM Dómba volt ma a sajtótájékoztató. Az MVM Dómba, ami eddig ugye egyáltalán nem volt része a budapesti vízes VB-k történetének, már csak azért sem, mert 22. januárjában a férfi kézi EB-vel debütált. Most viszont hangsúlyos központi szerepe lesz a világbajnokságon. Ez pontosan hogy is néz ki? Azt azért rögzítsük, hogy ez mondjuk egy 20 000-es, durván, sőt több, de egy durván 20 000-es lelátó, nyilván Közép-Európa legnagyobb rendezvénycsarnokáról beszélgetünk.
Jó, szerintem ne kerülgessük az elefántot a szobában, tehát ez egy visszatérő kérdés, hogy miért nem a Duna Arena, vagy miért MVM lett a Duna Arena helyett. Ezt mindig kijavítom, hogy nem helyette, hanem mellette. És azt gondolom, hogy ebben az országban kevesen szeretik nálam jobban a Duna Arénát. Volt alkalmam sokszor feltérképezni, és szerintem minden négyzetcentiméterét ismerem már, de jelenleg arra alkalmatlan, hogy sok-sok-sok ezer szurkolót be tudjunk engedni.
Most nem lehetne úgy visszaépíteni, mert a World Aquatics-et is ott építik, ugye? Mert az meg ide költözik, igen, vagy költözött Budapestre.
Igen, hát ha vissza szeretnénk építeni, az elképesztően sok forintba kerülne, tehát történtek már egyébként, voltak vizsgálatok ezzel kapcsolatban, nagyon-nagyon-nagyon sok pénzbe kerülne, tehát őszintén többszörösével, mint mondjuk az MVM Dómot kibérelni, és oda a mobil medencét felépíteni. Többszörös. Másrészt meg időben. Egyszerűen kicsúsztunk már az időből, tehát azt, hogy újra kinyissuk a Duna Arénát, oldalt, hogy beférjen a Nemzetközi Szövetség által megkövetelt nagyjából 10 000 ember, azt mondjuk legkésőbb márciusban el kellett volna kezdeni, hogy kellő időben befejeződjenek a munkálatok. Tehát opció volt ez, de elvetettük ezekből az okokból kifolyólag. Úgyhogy Amit mondtam, hogy a szurkolók jelen helyzetben nagyjából 1500 szurkolót tudnánk beengedni mondjuk egy vízilabda döntőre. Hát a hajós Alfréd uszodában, ahol rendeztük a vízilabdát korábban, fürtökben lógtak az emberek, amikor a magyar válogatott játszott, és simán megteltek a 6-8 ezres lelátók. Akkor most mondjuk azt, hogy bocsánat, de 1500-nál meghúzzuk a vonalat, ugyanez az úszásra. A Kós Hubert vagy akár Mirák Kristóf döntőt úszik, ebben az országban a mai napig 10 000 kíváncsiak rá. Akkor mondjuk azt, hogy sorsolunk, és majd a szerencsések jöhetnek, vagy esetleg emeljük fel a jegyárakat az egekbe. Nem, mi azt szeretnénk, hogy minél több ember részese legyen ennek az élménynek.
Hát arra az MVM Dóma a legalkalmasabb, ez tény.
Ez így van. Még úgy is, hogy beteszünk egy mobil medencét, és ezáltal nagyjából az alsó karét elveszítjük, így is 10 000-re tehető majd az a létszám, aki szurkolhatott minden egyes nap. Ugye vízilabdával kezdünk, tehát lemegy 2 hét vízilabda, és utána majd 9 nap úszás. Tehát így jön ki, hogy összesen 23 napos lesz a világbajnokság, ami egyébként ugye volt szó róla, hogy ha külön rendeznék, akkor több mint egy hónap lenne. Nálunk egy ilyen kompakt esemény lesz 23 nap alatt, viszont igen, csak impozáns helyszín, és nagyon bízom benne, hogy mindenütt telt házzal. És akkor a Duna Aréna, hiszen...
De bocsánat, még annyi közvágás, hogy mégiscsak megszalad belőled az úszó, hogy a Duna Aréna úszás, tehát a pólósoknak, ugye a póló Marakkánája az a Margit sziget, ugye így szokták emlegetni, tehát ők meg nyilván azt mondják, hogy de hát nem pont ők, de biztos van olyan vízilabda szurkoló, vagy akár játékos is, hát miért nem a Margit sziget? Na de ők is több néző előtt persze, nagyon elit, hogy... nagyon impozáns helyszínen fognak pólózni.
Szerintem mondhatom nyugodtan, hogy Madaras Norberttel, a Vízilabda Szövetség elnökével abszolút egyetértünk abban, hogy minél többen lehessenek részesei egy ilyen élménynek, és az MVM Dóm az abszolút adott. Ott tényleg mindent adott ahhoz, hogy rengetegen legyenek, és olyan hangulatot teremtsenek, amilyet mondjuk a hajósban, vagy amilyet mondjuk Belgrádban megtapasztaltak már a mieink.
Na, Duna Aréna, nem igen. Marad versenyek nélkül a Duna
nem,
Aréna
abszolút
sem.
Abszolút nem, hiszen ott lesz a műugrás, meg ott lesz a szinkronúszás. Tehát végig üzemben lesz majdnem a teljes világbajnokság ideje alatt, és azt gondolom, hogy azt meg is fogjuk majd tudni tölteni rendesen. Nagyon-nagyon sok külföldi jön majd, és egyre többen érdeklődnek a műugrás meg a szinkronúszás után itthonról is. Tehát az lesz a másik központi helyszíne, és ezt a World Aquatics is így kommunikálja, mi is így kommunikáljuk, hogy nem helyette, hanem mellette lesz majd.
A teljes schedule-t nem néztem, de a műugrás, műúszás gondolom az a nagyjából a vízilabda idejére esik, vagy az úszással is vannak átfedések? Mondjuk részletkérdés, mert nem ugyanabban...
A szinkronúszás, ott lesz majd átfedés az úszással, a műugrás meg a vízilabdával lesz nagyjából átfedésben.
Na, óriási látványhelyszínek voltak elsőbb a 17-es VB-n, azért ne felejtjük, ott a Hősök terén volt, ugye a szinkronúszásnak kialakított hihetetlen kulisszák előtt a versenymedencéje. Hát az óriás toronyugrás az a Parlamenttel szembe, ugye a Batthyány térnél fantasztikus kulisszák, és az pont az egyik olyan versenyszám, ahol az országimás, ha már behozzuk, mert kénytelenek vagyunk, meg kell is, az nagyon nagy lökést kap mondjuk egy ilyen óriás toronyugrásnál, és akkor még a nyílt vízről se beszélgettünk, de ugye ha jól tudom, itt még nincs is leütve pontosan, hogy mi lett, az óriás toronyugrással kezdjük. Alkalmasabb helyszín nem hiszem, hogy van, mint ahol volt 17-ben. Kérdés, hogy egy, van-e? Kettő, bármiről tudhatunk-e, ami a nyilvános, egyáltalán mik milyen lehetséges helyszínek versenyeznek, mert azért mondom, az országimás meg látvány szempontjából egy elsőrangú versenyről beszélgetünk.
Az biztos, hogy ez fantasztikus volt, és jó, hogy behoztad ezt az országimás, országmarketinget, mert meggyőződésem, hogy az óriás toronyugrás az erről szól, hogy behozták.
Olyan, mint a maratoni futás az atlétikában, a város legszebb pontjain futnak, hogy mindent megmutathassanak.
Igen, igen, de ezeket a elnézést a kifejezésért cirkuszi artistákat nem egy nagy csoportról beszélünk, tehát pár tucat óriás toronyugró van a világon, úgyhogy a sportértékben nem tud vetekedni a úszással, vízilabdával, nyílt vízi úszással, viszont mégis az egyik legnézettebb a World Aquatics világbajnokság alatt, nem véletlenül, és... Bolond az az ország, vagy az a város, amelyik nem használja ki ezt a fajta érdeklődés nézettséget. Volt olyan egyébként az elmúlt években, volt olyan város, amelyik nem foglalkozott az országimázsal. Szerintem butaság. Épp ezzel tudod még jobban eladni az adott várost, megmutatni a szépségeit. Ebből a szempontból nyilvánvalóan a helyszín, ahol 17-ben volt, az egészen különleges. azt gondolom, hogy lehet hasonlót találni egyébként az országban. Még nincsen lecsapva. Tehát jelenleg is több terv van az asztalon.
Az országban ez azt jelenti, hogy nem is feltétlenül Budapesten?
Nem feltétlenül Budapesten. Nyilván Budapest a hivatalos helyszíne a világbajnokságnak. Meglátjuk majd, hogy ebből mi lesz. Azt tudom ígérni, hogy nagyon-nagyon hamarosan lezárjuk, hogy mik a helyszínek. A World Aquatics részéről is most már azért van nyomás, hogy egy évvel vagyunk az esemény előtt.
Ők is tudják.
Igen, igen. Velük is egyébként folyamatos egyeztetésben vagyunk. Sokszor jártuk már be közösen is a város nézve a különböző lehetőségeket. Egy kis türelmet szeretnék még kérni, hogy akkor kialakuljon, hogy pontosan hol lesz ez az ország marketingnek nagyon jót tevő óriás toronyugrás.
Na, de a nyílt vízi úszás az nem csak az ország marketingnek fontos, hanem az jó kézzelfogható érmek szempontjából is fontos, mert az egyik legeredményesebb sportágunk, és vélhetően az lesz jövőre is, de a várakozásokat tekintve biztos. Ugye ott már az előző két VB-n is, ugye egyszer úsztak a Balatonban, aztán úsztak a Lupatóban, de már hallottam én Kopaszigátról, sőt, még a Matyér is felvetődött valamikor. Egyáltalán hát nem biztos, hogy az olyan feltétlenül volt sok valóságtartalma az egész történetnek, de amíg ugye nincs hivatalos, addig szóbeszéd viszont van. Szóval melyik irányba tartunk? Ugye ott sincs még hivatalos helyszín, vagy azt titok, hogy egyáltalán mik jönnek szóba?
Ezek mind szóba jöhetnek, amiket mondtál, de akkor még szóbeszédek lesznek egy darabig, amíg nincs hivatalos helyszín, te mondtad, addig lesznek. Dolgozunk rajta, most nyilván nem mondom, hogy nulláról el kell kezdeni mindent, mert nem, de az ismert okok miatt azért sok mindent át kell gondolni, többek közt azt is, hogy akkor milyen helyszíneket vonunk be, a lényeg az, hogy költséghatékony legyen, a lényeg az, hogy transzparens legyen, azt gondolom, hogy ezt a szervezőbizottság nevében tudom vállalni, hogy ez így is lesz. Úgyhogy,
hát mindestre az államtitkárság részéről egy elég erős kontroll alatt lesz a történet.
Ez biztos, igen.
Jó, és aztán az sem mindegy, hogy ne legyen fertőző az a víz, mert ha már nyílt víz, akkor ugye ez egy állandó téma, hát Párizs óta azt tudjuk, hogy ott, de most Fábián Bettina éppen most panaszkodott arra, hogy áldatlan állapotok vannak. Magyarország talán ebből a szempontból nem olyan drámai a helyzet, de azért nyilván erre is figyelni kell.
Persze, és egy dolog itt Fábián Bettivel kapcsolatban, hallgattam a Sportrádióban Gyurta Gegélyék beszélgetését. Egy fontos dolog azért nem hangzott el, hogy elvileg minden szervezőnek meg van határozva, hogy milyen időközönként kell vízmintát vennie. Ez le van írva, hogy x héttel előtte, aztán x nappal előtte, még a versenynapja előtt is közvetlenül kell vízmintát, és akkor azt be kell vizsgáltatni. Most Szingapúrban például, a világbajnokságon 2025-ben, ott halasztani is kellett emiatt a versenyeket, mert egy teljesen váratlan dolog történt, és a adott napi vízminta azt mutatta, hogy már pedig ebben nem egészséges úszni. Úgyhogy nyilván nem tudom, hogy Setubában hogyan történt a mintavétel, hogy ügyesen arrébb vitték a hajóval azokat, akik vették a mintát, vagy mi
valami volt, az biztos.
De azért erre mi nagyon-nagyon-nagyon odafigyelünk, és hál' Istennek azért ezt megúsztuk eddig Magyarországon.
Nem, mert ez így lesz ezután is, meg nem fessük az ördögöt a falra. Nézzük a VB látvány elemeit. Hát van egy Make Waves, csapj hullámokat, vagy csinálj hullámokat, egy ilyen logónk volt, ugye Make History korábban, most hirtelen már nem is tudom melyiknek.
Az a 22-es.
A 22-esnek volt. Make History volt a szlogenje. Kabala figura, van-e már, ha nincs, akkor mikorra várható? Mert ugye nyilván éneket is szépen a verseny felvezetésébe, promójába, marketingébe vastagon használni
kell. Persze, persze. De ugye most indultunk el, hogy egy év van hátra, most jelentett.
Nem azt kérdeztem, hogy már miért nincs,
nem
hogy
nagyjából
hogyan tervezik.
Fokozatosan mutatjuk be ezeket az arculati elemeket, lesz kabala, annak is eljön majd az ideje, hogy azt mikor mutatjuk be. Most ott tartunk, hogy a logót mutattuk be, meg ezt a bizonyos Make Waves szlogent. Az, hogy ez most rímel a Make History-re, való igaz, mindenki az a jó egy ilyen szlogenben, hogy mindenki azt lát bele, vagy azt hall bele, amit szeretne. Hogy ez áthallásra a Make History-vel legyen, hiszen akár folytatása is lehet az előző világbajnokságnak, felülünk arra a hullámra, ami volt, ugye, 17-ben, 22-ben, de ezzel a hullámmal mi kifejezetten szerettünk volna foglalkozni, úgyhogy abszolút központi eleme lesz a kommunikációnknak. A hullám, maga a logó is, a betűtípus is hullámszerű lesz, és a szlogen is, ez a Make Waves.
nem tudom, most hányan dolgoznak a egy évvel rajt előtt a 2027-es vizes VB sikerén, és azt sem tudom, mennyivel jövőre még többen fognak, tehát hogy közeledik a rajt, hogy mindent összehetve hány embert mozgat meg a VB direktbe vett szervezése.
Hogy most hányan dolgoznak, azt lehet, hogy meg tudom számolni néhány kézem.
Hát egy satszolást a jövőre nézve.
De hogy egy év múlva mi lesz, az biztos, hogy sokszorosa lesz. Azt gondolom, hogy az a maroknyi csapat, tényleg maroknyi, amelyik a korábbi VB-ken a központ volt, és amelyik irányította a folyamatokat, az jövőre is itt lesz, de nyilván itt összességében azért több száz emberről beszélünk. Tehát itt nagyon-nagyon sok embernek a munkája kell, és akkor még nem beszéltünk az önkéntesekről, szintén sok százas, hanem ezres nagyságrendben számítunk rájuk is. Tehát egy ekkora eseménynek a megrendezése, még egyszer, ez a világ sportjának az egyik legnagyobb eseménye. Egy ilyennek a megrendezéséhez az kell, hogy mindenki összefogjon, az egész ország összefogjon, és akár önkéntesként, akár szervezőként, akár szurkolóként, de vegye ki a részét belőle.
Ugye nagyon fontos dologra még nem esett szó, a 17-es és a 22-es VB is olimpia utáni VB volt, bocsánat, rögtön olimpia utáni VB, ellenben a 2027-es az könnyű kiszámolni, az egy olimpia előtti VB, mert 28-ban rendezik Los Angelesbe, ráadásul az úszást azt hiszem 40 ezer néző előtt
majd, van, tehát a
valami egész extra, tehát ebből a szempontból jó ugrás, hogy nálunk egy 20 ezeres MVM Doma a helyszín. Na, de innentől kezdve viszont, hogy VB előtt van, itt már kőkeményen, itt már szintidőket lehet úszni, itt már kvótákat osztanak adott esetben és sportáktól függően, tehát a várakozás, a fókusz az ilyen szemmel is nagyon is Budapesten lesz egy év múlva.
Az biztos, tehát ténylegesen a legjobbak jönnek majd el. Ha jól tudom, mindenik sportágban.
Itt nincsen egy, most levezetek egy évet,
mert biztos, hogy
27-ben senki sem vezet le.
Mindenki itt akar majd lenni. Tehát a világ legjobbjai minden egyes sportágban itt akarnak majd lenni, mert itt lehet igazából bebiztosítani a kvótákat, valóban úszásban szintidőt lehet elérni, de a legtöbb sportágban direkt kvótákat osztogatnak majd. Úgyhogy
A váltók is már talán úszásban.
A váltók is, igen. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy VB lesz. Eddig, ha jól emlékszem, 200 körül van a résztvevői csúcs, mármint 200 ország, szerintem ez meg fog dőlni majd Budapesten.
Szervezőbizottság operatív igazgatójaként mennyire idegesítő dolog az, hogy az ember dolgozhat bármilyen jól, ugye azt majdhogy nem természetesnek is veszik, hogy minden stimmel, de mégiscsak azért a magyar sportbeli szereplésen is múlik egy világverseny megítélése. Tehát most képzeljünk el egy tökéletesen megrendezett 27-es VB-t, nulla magyar aranyéremmel. Ugye ez mondjuk nem fordulhat elő.
Ilyet is akarunk elképzelni.
Tudom, én sem, nekem sem ez a vágyam, csak most csak egy teljesen fiktív dolog. Szóval ez mennyire idegesítő, hogy dolgozhatsz te bármilyen jól meg a kollégáid, lehettek bármilyen profik, lehet a World Aquatics bármennyire elégedett. Ha nincs mögött egy kiemelkedő jó szereplés, meg egy jó hangulat, mert ugye a kettő az összefügg, akkor azért mégse az igazi. Tehát ilyen értelemben mennyire vagy szurkoló, amikor már megy a VB?
Nyilván maximálisan szurkoló vagyok, meg nem vagyok saját magam ellensége, hogy te mondtad, hogyha sikerek vannak, jönnek a nézők, ha nincsenek sikerek, akkor nem annyira jönnek. Bár Magyarországon szerintem nem ez a helyzet. Magyarországon mindig is kíváncsiak voltak a vízilabdázókra, mindig is kíváncsiak voltak az úszósztárokra, tehát azért őszintén szólva ettől én nem félek. A hangulatra nyilván rányomhatja a bélyegét, hogyha nem olyan sikeres. Az meg, hogy ez személy szerint engem hogyan érint, ők a sportolók, tehát az egész értük van, az egész róluk szól. Úgyhogy nekem az a lényeg, hogy a sportolók jól érezzék magukat, meg a szurkolók jól érezzék magukat. És ha ez megvan, akkor azt mondom, hogy elégedettek lehetünk, hátradőlhetünk, meg megveregethetjük a saját vállunkat. Nyilvánvalóan, ahogy te is mondtad, mindannyian átvegyünk egy kicsit szurkolóvá, mert szeretnénk, hogy jól sikerüljenek ezek a versenyek. A mi feladatunk az, érted, mint egy edzőnek, addig tudja segíteni, amíg az adott versenyző be nem ugrik a vízbe. Nekünk is az a feladat, hogy mindent mögéjük tegyünk, hogy minden kifogástalan legyen, minden tökéletesen működjön, legyen ott elég sok szurkoló, aki buzdítja őket, és segít az utolsó métereken, vagy az utolsó percekben. Ennyit tudunk mi tenni, és aztán megszurkolunk, hogy nehogy véletlenül az a rémálom valóra váljon, amit itt pedzegettél.
Nem, az nem rémálom, az egy teljesen fiktív, soha meg nem valósuló dolog. Na, ha már szurkoló jegyértékesítésről mit lehet tudni?
Mivel még ott tartunk, hogy ugye a helyszínek kialakítása, tehát itt minden egymásra épül, azt kell látni. Örülünk neki, hogy most egy év van hátra, van már arculatunk, de mindemellett, vagy ezzel párhuzamosan mi dolgozunk a helyszínekkel, hogy mik lesznek a helyszínek, aztán megrajzoljuk, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, hány jegyet tudunk eladni, és aztán következik az, hogy indul a jegyértékesítési kampány, Az biztos, hogy nem akarjuk az utolsó pillanatra hagyni. Azért sem, mert...
Bérletek nyilván lesznek, mert természetes.
Valószínűleg lesznek, igen. Megmondom, azért sokkal kényelmesebb helyzetben vagyunk abból a szempontból, hogy több nézői hely lesz majd, mint a korábbi világversenyeken volt itt Magyarországon. Úgyhogy ennek ellenére mindenképpen szeretnénk teltházat biztosítani.
Egy év múlva ilyenkor milyen hangulatban, milyen idegállapotban lesz? Van rutinod ebben, hiszen már volt olyan, hogy kezdődött a VB és magyarországi VB és ott voltál. Milyen emlékeid vannak erről? Tehát amikor gong és kezdődik.
A 17-esre nagyon emlékszem, ültünk egy szobában a akkori vezetővel, Szántó Évával, és elindult az első főcím, televíziós főcím, és egymásra néztünk, most itt sípolok egyet, hát ez elkezdődött. Tehát, hogy így esküszöm, most is libabőrös lettem, hogy visszaemlékszem erre a szituációra, hogy ami annyira hihetetlennek tűnt, és ahogy mondtam, kicsi amatőrön is álltunk ehhez az egész, vagyis nem úgy álltunk hozzá, csak úgy csöppentünk bele, hogy mégis sikerült összetenni, és elkezdődött. Az biztos, hogy most már azért rutinosabbak vagyunk mindannyian, úgyhogy egy év múlva nem valószínű, hogy ilyen döbbenet vagy meghatottság lesz bennem. Mi van most délután 3:30, hát ilyenkor azért már javában zajlanak a műugró versenyek, a vízilabda torna is elkezdődött már ilyenkor, úgyhogy egy év múlva ilyenkor szerintem szaladgálok néhány helyszín között, telefonnal a fülemen, de alapvetően én bízom benne, hogy nyugodtan és elégedetten tudok majd körbenézni az egyes helyszíneken.
Van ilyen az én édes gyermekem érzésed, amikor így megy az a VB, amint te dolgozol, meg ugye te nem ott dolgozol, hanem az hónapokat előtte is dolgozol azon, ami ott megvalósul.
Jó, ez most már nagyon-nagyon ilyen személyes, de van, nekem az utolsó napon szokott eljönni. Tehát amikor vége van a versenyeknek, akár az utolsó vízilabda döntő, vagy az úszó versenyeknek az utolsó döntője lemegy, akkor én általában leszoktam ülni ott a medence partján, így magamba süllyedek, és akkor általában elöntenek az érzelmek, és akkor nyugszom meg, hogy na, ez is lement, ezt is teljesítettük, ez a gyerek is szuper lett.
Na de az még sokkal több, mint egy év múlva lesz, amikor egy majd véget is ér az, ami majd csak egy év múlva kezdődik. Na hát Szántó Dávidnak nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Szerintem az elkövetkező egy évben is bőséggel lesz majd miről beszélgetni, hiszen már itt is vázoltál egy csomó olyan dolgot, helyszínkijelölést, egy értékesítésig, ami még bőséggel előttünk van. Hát akkor egyfelől, mint így mondom, hogy a leendő helyettes sportszakállamtitkár, mert délelőtt óta azt is tudjuk, vagy azt is sejtjük, hogy az leszel, illetve mindenképpen a 2027-es FINA, vagy nem FINA, World Aquatics vizes világbajnokság szervező bizottságának operatív igazgatója. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és akkor szurkolunk, hogy minden úgy alakuljon, ahogy azt elképzelitek.
Legyen így, köszönöm szépen.
Köszönjük.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért választottunk, ettől féltünk, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Összekerült a címvédővel a Győr a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörében. Fejbe lőtt férfi holttestét emelték ki a Balatonból. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Újra összekerült az ezüstérmes Győr és a címvédő Metz. Ez derült ki a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének mai sorsolásán. Az Eto'o a francia együttes mellett Többek között két dán csapattal, az Odensével és a Nykobinggel is találkozik a nyolcasában. A sorozat másik magyar csapata, az FTC pedig többek között a bronzérmes Cseszeme Bukaresttel és a legutóbbi BL idény negyedikével, a francia Brest együttesével is játszik. A férfiaknál is sorsoltak ma, de itt változott a lebonyolítás. A csapatok 6 darab 4 fős csoportba kerültek be. A Veszprém az előző idényben BL ezüstérmes Füksze Berlinnel is összecsap, emellett a Porto és a szerb Partizán került még ebbe a csoportba. A Szeged pedig a portugál Sportinggal, a dán GOG-vel és a svéd Kristianstaddal találkozik. Csoport elsőként jutott negyeddöntőbe a magyar férfi strandkézilabda válogatott, miután a középdöntő utolsó fordulójában 2-0-ra legyőzte Spanyolországot a zágrábi világbajnokságon. Kimi Antonelli a Mercedes olasz versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es osztrák nagydíj első szabad edzésén. A világbajnoki pontversenyt vezető pilóta mögött csapattársa a brit George Russell zárt a második helyen, míg a harmadik leggyorsabb kört az ausztrál Oscar Piastri futotta a McLarennel.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Még idén benyújtja az euró bevezetéséhez szükséges középtávú költségvetési tervet a kormány, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, hogy az eurócsoport görög elnökével és Magyar Péter kormányfővel tartott egyeztetésen szó volt az Európai Bank Unióhoz való önkéntes csatlakozás lehetőségéről, valamint az európai versenyképesség javításáról is. Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter. Az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. A cél az, hogy az új emberek a jelenlegi külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan képviseljék az országot, fogalmazott Orbán Anita. A tárcavezető közölte azt is, hogy megújul a diplomáciai kar felépítése és kiválasztása. Holnaptól 3°-ra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. Az Európa nagy része felett uralkodó hőkupola megérkezik a Kárpát-medence, így hazánk fölé is. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Jelentősen átalakul az éjszakai közlekedés Budapesten és környékén július 1-től, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új, közvetlen éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Új éjszakai trolli vonal is elindul a belváros és az Örs vezértere között, több útvonalon pedig csökken az utazási idő. A változások Soroksár, Rákospalota, Budafok, Nagytétény, valamint több agglomerációs település éjszakai elérését is javítják. Fejbe lőtt férfi holttestét emelték ki a Balatonból. A halottra Balatonszepezd és Révfülöp között találtak rá a vízben. Az MTI úgy tudja, hogy szerdán halt meg, a körülményeket még vizsgálja a rendőrség. Megújult a Lajos Mize határában álló 14. századi puszta templom. A gótikus stílusú egyhajós templom maradványait az 1930-as és az 1990-es évek régészeti kutatásai tárták fel. Az épület jellegzetessége a sokszög alakú szentély volt. A műemlék a Romvándor örökségmentő program keretében újult meg.
Közlekedés.
Az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Törökbálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor, hosszabb menetidővel kell számolni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen. Eső sehol nem lesz. A szél mérsékelt marad, éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok valószínű. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
show key.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Vizes világbajnoksággal folytatjuk, hiszen ugye az MVM Dómban egy évvel a VB előtt sajtótájékoztatót rendeztek a témában. Bera Emese ott járt, és Vladár Sándorral, a Magyar Úszó Szövetség elnökével egyebek mellett arról is beszélgetett, hogy az Elit VB után Senior VB-t is rendezünk, és hogy ez összesen mennyi ideig tart, pontosan hogy fog kinézni az úszók vizes világbajnoksága.
Vladár Sándor az Úszó Szövetség elnöke. Mondhatnám, hogy többször voltunk már ilyen helyzetben, hogy világbajnokságot rendezünk, de ez azért egy picit más, hiszen itt most van kellő idő arra, hogy felkészüljön a Magyar Szövetség, és ez egy nagy előny.
Hát ugye a harmadik világbajnokságunk lesz, a sokadik világeseményt rendezzük. Amióta én elnök vagyok, azóta, ha jól emlékszem, 11-12 volt EB, junior EB, rövid pályás VB, világbajnokság, világkupa. Rendeztünk, tehát van tapasztalatunk, és egy olyan szervező csapat van, aki szinte mindenre képes. Van egy pici kis félelmem, hiszen államtitkár úr itt elmondta, hogy a LANS-sal való szerződéseket fölmondták, ami számomra azt jelenti, hogy bizonyos eljárásokat majd újra kell kezdeni, ami viszont idő. Én azt kértem az államtitkártól, hogy ne forduljon az elő, mint 2022, vagy 3,5 hónap alatt kell csinálni világbajnokságot, hogy legalább kapjunk 6 hónapot, mert a munkát jelen pillanatban nem tudjuk elkezdeni. Várunk arra, hogy elkezdhessük, készen állunk. Úgyhogy az az ígéret, hogy hamarosan bizonyos kérdések eldőlnek, és hamarosan megmondják, hogy ki lesz az, aki valójában ezt az egész eseményt megszervezi. Úgyhogy ilyen értelemben mi készen állunk, jók vagyunk, sokat megcsináltunk már, de a munkát elkezdeni még nem tudtuk.
Nagyon nagy változás az, hogy ezúttal nem a Duna Arena lesz a fő helyszín, hanem az MVM Dome?
Hát inkább azt mondom, hogy szokatlan, és sokan nem értik, hogy miért. Ez egy teljesen egyértelmű döntés volt. Tehát 2025. februárban, amikor a Sere Sándorral megköszöntem a Market szponzorációját, amit a Magyar Úszó Sportnak adott, volt egy bejárásunk, és én azt kértem a Sere Sándor úrtól, hogy szakértse meg, egy szakértői csoport szakértse meg azt, hogy a Duna Arena felbővítése az milyen összegbe kerülne, mennyi időbe telik, és hogy milyen egyéb következményei lehetnek. Megjöttek a számok, ezt most nem mondanám el, brutális számok, több mint egy év építkezés, dagályosan teljes letarulása, és akkor ott nekem 25 májusában teljesen egyértelmű vált, hogy a Duna Arénában nem tudjuk megcsinálni, mert a 17-es VB után ugye visszabontották legacy üzemmódba, és az eladott jegyek száma az kevesebb, mint 1500, tehát annyi van, lenne most Duna Arénában, mert van VIP delegét, a World Aqua munkatársai, meghívottjai, a sportolók, a média, tehát összességében ez, amit most elmondtam, ez kb. 3000 helyet von el a teljes lelátóról, és marad 1500 jegy. És ha nézem a számokat, hogy mennyiért bővítették volna föl a déli oldalt, és ez mennyi idő, és milyen károkozás lett volna a környezetben, és hogy ez mennyibe kerül, akkor azt kell mondjam, hogy ez a töredéke, szó szerint töredéke annak az összegnek, ami a visszaépítés. És azért még annyit hadd mondjak el, hogy 2017-ben, amikor megrendeztük, ugye 16-ban dőlt el, 15-ben, hogy meg tudjuk rendezni, megrendezhetjük, akkor mi nem tudtuk, hogy lesz 22, meg 27. És az, hogy visszabontották, az nyilván üzemeltetési, költséghatékonysági, egyéb szempontokat vett figyelembe. Tehát nem lehet senkinek felróni azt, hogy ez a döntés született. Mert ön sem látja a jövőt, és a hallgatók sem látják a jövőt. Úgyhogy ez nem egy óriási összeg, ennek az átépítése, viszont itt több mint 10 000 jegyet fogunk tudni eladni. Több mint 10 000, és hogyha itt vízilabda döntőt fog játszani a magyar csapat, le fog szakadni minden. Ha egy Milák, Kós, Rasovszki, Betlen itt megindul, vagy a női 4x200-es gyorsváltó, itt le fog szakadni minden. Mert mindegy, hogy ki áll oda a rajtkőre, csak magyar legyen. És a magyarok a magyaroknak, pártállástól, politikai szemek, tök mindegy, egyként rukkolnak. Ezt sokszor megtapasztaltuk, most sem lesz másképp.
A többi helyszínről egyébként lehet tudni valamit, ugye a Duna Arénában lesznek a szinkronúszó és műugró számok, tehát nem esik ki ebből a körből, viszont a nyílt vízi úszásnak és mondjuk a szuperóriás műugrásnak van-e már pontos helyszíne?
Elképzelések vannak a high diving kapcsán. A nyílt víz az nagyjából fix, de ezt én még nem mondhatom el, majd ahogy a sajtótájékoztatón is Dávid elmondta, hogy hamarosan elmondjuk. A high diving az egyedül kérdőjel, mert ez egy nagyon költséges történet. Bár gyorsan meg tudjuk csinálni, szerintem egy jó helyszínt találtak idejében, elmondjuk, és amiről még nem beszéltünk, hogy 2022-ben és legutóbbi vévén, tehát itt bejön több mint 10 000 szenior versenyző. Úszó, vízilabdás, más sportágban 10 000 sportoló, plusz hozzátartozó családtagok, ez mind szállodai kapacitás, mind bevétel Budapestnek, és megmutatja az úszás, vízesportok erejét, hogy ez nem csak versenysport, hanem annál sokkal több, egy életem átívelő hitvallás, maga a sport, maga az úszás. Úgyhogy ez egy óriási rendezvény lesz, és abban is nagyot alakítottunk szerintem, így az előkészületek kapcsán, hogy hogy sikerült úgy megszervezni és összevonni, hogy a szenior és az elit versenyek nagyjából összekapcsolódnak, sőt, lesz párhuzam. Tehát az eddigi két hónap helyett, mondjuk Szingapurban két hónap volt, ez a rendezés, ezt most mi megcsináljuk 3,5 hét alatt.
Az úszás mellett a másik fő szám magyar szemmel, nem feledve a nyílt vízi úszókat, természetesen a vízilabda, ezúttal már az MVM Dómban, hogyha a helyosztókra gondolunk, Madaras Norbert, a Magyar Szövetség elnöke, kétszeres olimpiai bajnokunk is elmondta a várakozásait Bera Emesének.
Madaras Norbert, a vízilabda szövetség elnöke. Egyelőre nehéz elképzelni, főleg azt, hogy egy hazai rendezésű világversenyen a vízilabdázók nem szabadtéren, nem a Margit-szigeten játszanak, ami azért egy sajátos hangulat. Nyilván itt is lesz egy sajátos hangulat. El lehet ezt már képzelni?
Valószínűleg amiatt megy nekem jobban, hogy én hónapok óta szokom a gondolatot, illetve voltam itt is bejárás, hogy hogy néz neki, hol lenne a medence, a kiszolgáló egységek, létesítmények, a bemelegítő medence kint. Szóval nekem egyel könnyebb. Ahogy említettem is, imádjuk a hajósúszodát, mert nagyon jót. Ez egyen nagyobb nézőélményt fog adni. Meglátjuk, hogy milyen lesz. Azért annyi tapasztalatunk van, hogy az olimpián hasonló környezetben játszottunk, illetve például januárban az Európa-bajnokságon is Belgrádban a fiúk egy nagyon hasonló épített medencében vízilabdáztak.
Az élmény, a körítés az egy dolog, az eredmény egy másik dolog. Az, hogy ez egy olimpiai kvalifikációs világbajnokság lesz, az több szempontból befolyásolja a felkészülést, akár szervezés szempontjából, de leginkább mondjuk szakmai szempontból.
Hát szakmailag nagyon. Ugye ezt a 4 évet 2 ciklusra bontottuk, az első 2 év, meg a második 2. Az olimpia után a legfontosabb esemény ezekben a 4 években a kvalifikációs világbajnokság az olimpiát megelőző évben. Úgyhogy, és ez lesz, ráadásul hazai pályán, úgyhogy igen, ez nekünk egy nagyon-nagyon fontos esemény. Már csak a kvalifikáció miatt is, ahol az első 2 helyezett automatikusan olimpiai résztvevő. Tudom, hogy vízilabdában sokan alapnak veszik, hogy mi ott vagyunk, de pontosan tudom, hogy nem olyan könnyű kvalifikálni. Említhetném az legutóbbi olimpia előtt is, ahol Dohában még úgy mentünk, hogy a lányoknak nem volt kvalifikációjuk, és ott ehhez 4-be kellett jutni. Szóval ebből a szempontból is fontos, szakmailag is fontos, nem csak a helyszín miatt.
De azért a terv az, hogy addigra legyen már kvalifikáció mind a két válogatottnak?
Hát addig csak egy alkalom van, a jövő világkupa, onnan az első kvalifikál. Nagyon jó lenne világkupa győztesként idejönni, de azért azt nem mondom, hogy kicsi az esély, de azért nagyon nehéz. Sok hasonló csapat van, 6-7, mindkét szakágban 6-7 ugyanolyan csapat. Talán még jobb lenne itt egy döntővel, vagy egy esetleges győzelemmel kvalifikálni.
Hogyha a szövetség szempontjából nézzük a szervezést, akkor az elkövetkezendő 1 év mennyire lesz sűrű?
Nagyon, nagyon. Azért ez nagy feladat, illetve annyiban új nekünk, hogy ebben nincs tapasztalatunk. Tehát a hajósúszodában volt már 2001-ben, 2014-ben EB, az elmúlt években 2 világbajnokság, illetve minden nagy eseményünk ott van, meg ott volt. Jövő héten egyébként pont egy OTP kupa lesz, egy nemzetközi torna, tehát abban mondhatom, hogy jók vagyunk, vagy van nagyon nagy tapasztalatunk. Ez nekünk is teljesen új lesz, úgyhogy ez egy a szövetség szempontjából is nehéz év lesz, azt elmondhatom.
Mert hogy a szervezés szempontjából miért fontos, hogy hol van konkrétan helyileg a vízilabda mérkőzések helyszíne?
Hát itt minden új nekünk, tehát hogy itt mindent ki kell tapasztalnunk, illetve tulajdonképpen láthatatlanul lehető legjobb megoldást meghozni. Ez legyen ez az önkéntesektől kezdve a játékvezető, önkéntesek elhelyezésétől a játékvezető öltözőkig, a csapatok bevonulása, amik tulajdonképpen egy bejáratott helyszínen már adják magukat, vagy ilyen lenne mondjuk a hajósúszoda, itt ezt mindet ki kell találni, illetve most még én is nehezen tudom elképzelni, hogy fog állni itt a medence, hogy lesz, mint lesz, ez nekünk is teljesen új. Ilyet nem csináltunk még.
A szakmai felkészülésről beszéltünk, hogy mennyiben változik attól, hogy ez egy olimpiai kvalifikációs világbajnokság, hogyha mentálisan kell a játékosokat felkészíteni, akkor ebből a szempontból valami különlegesebb felkészülés kell mentálisan is, éppen azért, mert ez egy hazai rendezésű olimpiai kvalifikációs világbajnokság.
Hát a vízilabda az vízilabda. Az vízilabda minden medencében, de azt gondolom, hogy mégis egy kicsit igen. Van egyfajta nyomás minden játékos, hogy hazai pályán egyébként is jól szeretne teljesíteni, és hát nagy a tét, és azért nem sok sportolónak adatik meg, hogy egy világbajnokságot mondjuk hazai pályán játszhasson, még hogyha most az elmúlt években volt is ilyen, és nálunk is lesz a játékos, akinek ez lesz az itthoni mondjuk így debütálása, van, akinek nem az első lesz, de mondhatom a legutóbbi Pesti VB-t, ahonnan azért nem jó emlékeket hoz a felnőtt válogatott, férfi válogatott, bocsánat, hiszen nem tudtunk 4-be jutni, úgyhogy vannak pozitív és negatív emlékek, és mindenképpen egy viszonylagos nyomás hazai pályán játszani, de mégis azt mondom, hogy a pozitívumát kell ennek mindannyiunknak, és legfőképp a játékosoknak megfogni, mert fantasztikus dolog 10 000 hazai néző előtt vízilabdázni.
Az elmúlt egy órában a 2027-es budapesti vizes világbajnoksággal foglalkoztunk, hiszen egy év múlva kezdődik a multisport esemény Magyarországon, jellemzően az MVM Domban. Szántó Dáviddal, a szervezőbizottság operatív igazgatójával beszélgettünk, és aztán Vladár Sándor és Madaras Norbert, az úszó és a vízilabda szövetség nevében mondta el a várakozásait. Ez itt a Hazafutás, hamarosan folytatódik a Nemzeti Sportkörrel.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Látom, nem bírom el én sem, egyedül az életem. Látom, nem lehetnék én sem, mindig jókor a jó helyen. Tudom, ha zuhanok, utánam nyúlsz. Tudom, ha vadulok is, hozzám bújsz. Értem, mi tartott még ébren, hogy csendben ott álltál végig mellettem. Egy-két emlék, ahogy én éltem nemrég. Én szégyenkeznék, ha nem nyugtatnál, hogy baby, minden rendben, csendben. Figyelek és kísérlek.
Termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
És a Nemzeti Sportkörben a mikrofonnál továbbra is Elpap István, szeretettel köszöntöm mai vendégeinket, mindeneket Kovács Erikát, a Nemzeti Sport főmunkatársát, Deák Zsigmondot, Nemzeti Sport főszerkesztő helyettesét, és Túri Gábor barátomat, a Nemzeti Sport főmunkatársát, egyben adásunk társ szerkesztőjét. Ugye Szántó Dávid volt itt velünk az előző órában, a jövő évi FINA vizes világbajnokság szervező bizottságának operatív igazgatója, akiről ma délelőtt azt is megtudtuk Kálnoki Kis Attila sportszakállamtitkártól, hogy az egyik jövőbeni helyettese ő lesz.
de hát most a vizes VB itt a legfontosabb, mert az pont egy év múlva kezdődik. Azért ezzel viszont párját ritkító dolog, hogy egy évszüzet alatt a harmadik vizes VB-t rendezzük, ami mégiscsak úgy nagyjából az ötödik számú multisport eseménynek számít a világon. Nem sok a vizes VB-ből, ez megint egy más vizes VB lesz, meg ezt megpályáztuk, megkaptuk. MVM Dome az egy elég gigantikus helyszín, eddig ugye vizes VB-t MVM Dome-ban még nem rendezte. Mit szóltok ahhoz először, hogy ott lesz az MVM Dome-ban? Tehát nem a hajósba, ami a vízilabda Maracanája, nem a Duna Arénába, amit ugye vissza kéne bővíteni, de az kiderült, Szántó Dávid is mondta, hogy az annyiba kerülne, hogy az annál jóval olcsóbb az MVM Dome-ot bérelni.
Szóval... Igazából még Schmidt Adam is, még előző szakállamtitkár magyarázta meg nekem azt, amit most Szántó Dávid, véletőleg így is van, sőt egész biztos, hogy így van.
És
hogy
ugye több nézőt is be tudna.
Így van, tehát hogy visszapótolni a Duna Arénát, az jóval egyrészt drágább lenne, másrészt pedig, ahogy mondod, így viszont ott elfér több ember ráadásul. Úgyhogy szerintem ez korrekt. Hát ez jó kérdés, hogy egy ilyen rangos esemény, tehát nem egy háztömb körüli bajnokság, mert az általában a háztömb körül zajlik. Tehát és minden évben a háztömb körül zajlik, és akkor azon nem nagy csoda, hogy ott zajlik, vagy egy NB1 a Kisvárdától Zalaegerszegig a magyarországi NB1 csapatok pályáin zajlik. De az, hogy egy világverseny, ugye én elsőre azt mondanám sportáktól függetlenül, hogy enyhén szóval is érdekes, de inkább maradjunk abban, hogy annyira szeretnek minket, és mi olyan jó vizes VB-ket rendezünk, ami egyébként szerintem igaz is.
Hát a 17-est azt etalonnak tartják a mai napig,
nem? Van egy úgynevezett etalon, de nyilván beugróként csináltuk, ahogy azt előbb Pista említetted, beugrót, pályáztunk, ezt csináltunk, azt csináltunk, mindenféle évszakokban, napszakokban, éjjel is, mindegy.
Covid szóval, alatt is mindenhol.
Covid előtt, Covid után, így van, pedig az ugye ez egy komoly cezúra, tehát tehát a miénk szempontjából, meg a sportszerető magyar szurkolók szempontjából szerintem ez jó. Nyilván véletőleg azért annyira nem kapkodnak érte a népek a világba, hogy így mondjam, vagy országok, hogy ilyen, nem azt mondom, hogy könnyen, de minden esetre, hogy ide tudjuk hozni, de ugye erre majd elmondja a saját, nem a saját mondjuk szingapúri tapasztalatait, mert szerintem az is jelzi ott a mondjuk a hosszú távú szók mizériát, stb. Tehát hogy vannak olyan szegmensek, amiben egyértelműen jobbak vagyunk a világ gyakorlatilag, és összességében talán az a legfontosabb, meg különösen, tehát valószínűleg a Nemzetközi Szövetség is azért adja úgy nekünk, amit meg még egy a Szántó Dávidhoz visszatérve, hogy most már az államtitkár is, meg a helyettes államtitkár is egy kollega, úgyhogy sportújságíró, úgyhogy csak ennyit szerettem volna mondani.
Igen, ha már ezt mondtad, akkor annyi kiegészítés, én úgy tudom, ezen a sajtótájékoztatom azt az információt kaptam, hogy nem az egyik helyettes államtitkár Szántó Dávid, hanem a helyettes államtitkár.
Hát tehát,
hogy felvetődött az is, tudom, megjelent több helyen, hogy három is lesz. Nekem ma szóltak, hogy ezt korrigáljuk. Aztán, hogy mit hoz a jövő, ezt még nem tudjuk. A vizes világbajnokság kapcsán én örülök. Egy kicsit attól tartok, hogy, és ennek utána mentem több helyen, hogy ugye Duna Aréna vizéről mindenki azt mondta, medencéjéről, hogy nagyon gyors. És akkor az elején elintéztek azzal, hogy már 3 méter mély. Én több mindenkivel beszéltem, hogy nem csak ez az összefüggés az, ami megadja egy medence gyorsaságát, valójában nem feltétlenül tudják, hogy mitől gyors egy medence, nyilván a mélység az nem hátrány. Például a soproni úszó OB előtt is azt mondogatták, majd meglátjuk, mennyire gyors a medence. Hát nem volt gyors, mert nem dőlt meg például egy magyar csúcs sem. Én erre nagyon kíváncsi leszek, ha már kvalifikációs VB lesz, hogy milyen medencét sikerül építeni, nyilván figyelnek mindenre, tehát nyilván a szakemberek ennél jobban, mint ahogy most én beszélek. Szerintem ez egy kulcskérdés lesz az időeredmények kapcsán. Az meg nagyon jó lesz szerintem, hogy nagyon sok néző lesz, tehát hogy azért már a 22-es VB-n is nagyon sokszor volt az, hogy teltház volt, és nem fértek be az emberek, és bármennyire is furcsa, nyilván olimpián, meg hazai vizes VB-n hatványozottan, mert amúgy azért tudom, egy országos bajnokságon nyilván nem követik annyian az úszás, de azért egy világversenyen igen, és úgy meg tud telni az aréna, és ebből a szempontból ma...
Ilyen szemmel nézted?
Ma például, amikor ott volt az MVM Dome-ban, azért úgy olyan monumentálisnak tűnt.
Hát, az...
Mókás volt egyébként, mert ugye a pályán, vagy hát kézilabda, vagy nem tudom, hogy nevet. Tehát ott volt az emelvény, ahol küzdőtér, ott ültek a prominensek. Mi pedig, például én Göbös Gáborra az MT újságírójával ültem az első sorban, és pont így ránk mutatott Szántó Dávid, és azt mondta, hogy ti még a víz alatt lesztek majd, amikor megépül a medence, tehát hogy valamelyest...
Az biztató.
Igen, tehát hogy nyilván, ahogy építik.
Cápadreszbe kell úszni, és akkor gyors a víz.
Cápadreszbe kell dolgozni. Cápadreszbe kell dolgozni.
Lehet, hogy nekik is újságírók
cápadreszbe klimpíroznak.
Én annyira nem vagyok jó úszó, sőt.
De egy gyors medencé.
Egy gyors medencé, igen.
Úgyhogy kíváncsi vagyok, biztos, hogy nagy esemény lesz.
Nekem két dolog Budapesttel kapcsolatban is vizes rendezvényel. Az egyik, ugye én mindig mondjátok, de én ezt elismerem, öreg vagyok, nekem a vízilabda abszolút a, ne nevessetek, a hajós uszodához kötődik, tehát gyakorlatilag én
érettségi... Tehát a maraktán az megállja helyét, ahogy mondja Pista.
Mármint, hogy a Margit sziget, abszolút megállja helyét.
A szerbek hívják én, így, meg a horvátok.
Hát persze, hát itt, hát nem akarok most, mert arra rövid az idő, tehát én a Trumbicsot, a Szándicsot, a Kárpát és a Gyarmat jelen.
A Kálo Pederzoli, tudjuk, Bud Spencer, azt is ismerted, gondolom.
Itt láttam játszani a Trofeo Italia nevű, majd később Hungária Kupa nevű eseményen. Ilyen. Persze. Na most, és mindenki oda szokott, aki szerette a vízlabdát. Tehát én is annak buké van. A másik, hogy itt hagyom ezeket a, mármint a régieket, és nagyon friss élmény, jöttem fel, egyébként tudtam, hogy ott lesz, tehát semmi gond ezzel nincs, óriás toronyugrás, jöttem fel a Batthyány téren a metróból, megláttam az óriás tornyot a parlamenthez szembe, és azt mondtam, hogy hát na igen.
Te lemenni ruglani?
De nem azt kérdeztétek.
De
miért mernék leugrani?
Én aztán, mert miért mernék?
Én sose értettem, azt mondják, hogy de az adrenalin. Hát rendben van. De
egyébként abból a szempontból egy mókás sporták, hogy ugye a négy sarkába a kijelölt területnek ott van négy búvár. Ugyan, akik egyből ugyan, mennek azután. Tehát ugye, te nyilván muszáj.
Tényleg nem lehet valamelyik Dunahídról ugrani? Na most komolyan.
Arról úgy is szoktak.
Mint Pinokio, aki...
Okay, nem tudom, de ugye jött
kutyáról. Okay,
ugye még csak utalás sem tett Szántó Dávid a helyszínre. Nyilván az ország imázsról...
Én próbáltam kihúzni belőle,
de láthatóan
még nem is alakult ki.
De annál nincs jobb helyszín, én szerintem nem akarok most ebben...
Ő azt mondta, hogy hasonlóan frekventált. Most hogy mibe ugranak, az nem kell, hogy most is víz legyen. Tehát adott esetben a
hősök
terén is nyugodtan lehet
mivel
ugrani.
Mivel az MVM domba se volt még víz, mert nem voltak erájék.
Tehát nyugodtan lehet, hogy a hősök terén lesz. Lehet, hogy a várban, csak mondtam valamit.
Ilyen erővel, hogyha már...
Erre mondtam én, hogy mondjuk a Lánchídról is milyen nagyszerű lehetne ugrani. De ez mégis nem a videó.
Szerintem most már hasonló, hamarosan kérők. Annyit mondott még Dávid ezen a sajtótájékoztatón négy szem közt, hogy ugyanezt elsütöttétek a beszélgetésbe is, hogy ez most az a VB, amit megpályáztunk, abban az időben rendezzük meg, de most már kezd lassan rájuk égni sok mindent, tehát hogy ez az egy év, az szűkös lesz. Hiába most innentől számítva is több időnk van rendezni, mint bármelyikre volt, de hogy nagyon, tehát hogy vannak feladatok, nem el vagyunk vele maradva, de hogy azért lépni kell.
Ugye, szerintem nyilván akármit mond, de ugye fel kell tálni a kormányváltás után az új sportvezetésnek.
Nyilván, tehát persze,
dolgok megálltak, tehát ez teljesen logikus és teljesen korrekt, csak akkor most viszont legalább ezt a pauzát kell, gondolom én, igen, behozni. Ha eddig minden rendben ment, akkor is természetesen, és miért nem ment volna rendben, gondolom én, remélem én, de szerintem teljesen korrekt.
Egyébként az MVM Dóban lehet jó hangulatú vízilabdát, meg úszóversenyeket rendezni. Én láttam egy rosszat a 95-ös EB-n Bécsben, amikor a vízilabdát bevitték a Práterbe, és ott az egyik kapu mögött, ott volt tulajdonképpen a medence. Lehet, hogy azért volt, azért emlékszem ilyen rosszul, már rossz kedvel rá, mert kikaptunk az olaszoktól szokás szerint
a
Orkai féle csapat, igen, akkor volt az olasz fóbiánk. Ugye, meg egy évvel előtte volt, ez 96-ban volt, meg 95-ben volt, 94 volt a verekedés a Római
VB. Ott volt a Római VB, 95-ben
volt Pécsben, igen, tehát egy évvel később, és borzasztóan éreztem magam, hogy ültem a Práternek a lelátóan, semmi hangulat nem volt.
És ugye,
na, ezt igen, akarom mondani, ez egy zárdaiség.
Figyelj, az osztrákok, én arra emlékszem, hogy a Práterbe, egyébként az egyik kapu mögé, a Práterba bevitték egyszer az olyan 90-es évek közepe táján, szintén bevitték az Ausztria Egyesült Államok Davis Kupa elődöntőt. Persze salakpályát építettek.
Teniszről beszélgettünk.
Davis Kupa.
Nyilván, jó, csak...
Thomas Muster és Horst Skoff volt a két osztrák, Agassi és Chang játszott az amerikai egyeseket. 3-2-re nyertek az amerikaiak egy őrületes, izgalmas
Na, de ott 40 ezer néző volt. És mondjuk az, miután osztrákok játszottak,
jó, hát
kimentek,
szóval,
most nyilván egy olasz-magyar vízilabda EB döntő, most melyik osztrák megy ki a Práterba, egyik se, de az MVN Domba Budapesten viszont, pontosan, melyik magyar megy ki, mindegyik, mindenki, tehát persze, én nem aggódom befér, amiatt, hogy ott a pólon különösebben üres járatok lesznek, hajók leszünk, de hát miért ne lennénk jók. Na, annyi, hogy aztán térjünk át a futball VB-re, mert az mégis most zajlik, nem egy év múlva, hogy az itt is felvetettem, de nyilván az fontos, hogy az előző 17-es meg a 22-es budapesti VB is olimpia utáni VB volt. Ez viszont olimpia előtti VB, tehát úgymond a nagy VB, ahol már a váltóknak kvótákat osztanak, szinteket lehet úszni, a nem úszásban direkt kvótákat osztanak, ugye vízilabdában, műugrásban, mindenben.
Nyílt szóval vízbe az első három.
Nyílt vízbe. Na ez mennyibe irányítja még inkább a fókuszt Budapesten, meg a VB-re.
Mindenki itt lesz. Én nagyon remélem, hogy Milák István, ezt most félig meddig
vízben. Most akartam pont bedobni, hogy 50-98-at úszott délelőtt a római nagyversenyen. Más kérdés, hogy Noé Ponti is ott van.
Ugye?
100 pillangon, jó, bocsánat.
Tehát nem gyorsan úsztad.
És Noé Ponti is ott van, és 50-59-szer a Ponti gyorsabbat ment, úgyhogy már este lesz egy nagy összecsapás. Milák Kristóf nevét
hogy
mondta Szántó Dávid is, hogy annyit mondta, hogy Kós Hubert mellett, ha Milák Kristóf döntős, akkor nyilván meg tud telni az aréna.
Jó,
reméljük, hogy Kristóf jó lesz, és
így van, tehát, hogy mi
és
is
kitart addig, igen.
Igen, igen, köszi.
Tehát ez biztos, hogy a hazai VB az mindenkit mozgat, egyébként Rassos...
Szóval milyen kevés a szervezésre, az egy év annyira sok idő Milák vonatkozásában pillanatnyilag.
Rassoszki Kristóf annyit mondott, hogy áldott szerencsés egy sportoló, mert egy hazai VB a pályafutás során is például egerszegéknek nem adatott meg, neki ez már a harmadik lesz, tehát hogy ez mindenképpen nyilván van, a mostani úszóknak egy hatalmas dolog.
Egyrészt az úszóknak is, másrészt most a birkózást mondom,
igen, az
kvázi
is
saját, hogy 2005, 2013, 2018 elképesztő, olyan nem volt, aki mind a hárman indult, de kettőn volt, azóta is párás a szeme annak, aki Kis Balástól kezdve.
Hát egy hazai világverseny, az hazai világverseny.
Akkor is, hogy éppen azon a konkrétum, vagy valamelyiken gyengében szerepel, tök mindegy, mellékes. Tehát azt mondják, hogy elképesztő, ezt az úszók is biztos,
hát
hogy benne vízi
polosok. Azt szokta mondani, hogy a 16-os Riói olimpiát neki megfejeli a 17-es vizes VB, a hazai. Nyilván az olimpia az olimpia.
Jó, az
de
egy
hogy
más
azért
dolog, de nyilván a hangulat. Amit pedig a Pista kérdezett, vagy ami a Pista kérdésére vonatkozóan a szakmai szempontból az nyilván egy erősebb BB lesz, mint azok, amikről a korábban beszéltünk. Az olimpia jegyében most azt nem tudom, amit felvetettél, hogy akkor milyen mély lesz a medence, és
kíváncsi vagyok, de nyilván figyelnek
mi
erre.
Lesz, nyilván egy, hogy mondjam, egy, nem egy lábonsóba fogják csinálni, tehát magyarul minden egyes előírásnak meg fog felelni, de annyira emléltek hozzá, hogy aztán ezek után eldöntsem, hogy a vízminősége, vagy a fal, vagy a mit tudom én, micsoda, vagy az egész felépítmény, hogy ott mi számít, de az, hogy mindenki itt lesz, és mindenki a legjobbát fogja adni, az 1 millió %, hiszen rá egy évre az olimpia.
Na, de lesz-e új Milák, mert ne felejtsük el, a 17-es Pesti VB-n tűnt fel Milák Kristóf, hogy egy 100 pillangó ezüstéremmel, ami hát akkor egy elképesztő eredmény volt, akkor 17 éves talán, ugye, mert 2000-es, ha minden igaz.
Volt.
Na jó, most nem erről
van
szó.
Már nem így értettem, hanem hogy közlékeny és
na,
nem.
Na, de lesz-e új Milák? Tehát mert 2016-ban sem beszélt senki Milákról, vagy legalábbis...
Akkor már igen, de nagy nyilvánosságban.
De amikor
igen.
Én beszélgettem valakivel, biztos, hogy nem esett szó Milákról, a szűken vett szakma az biztos beszélt róla. Most beszél-e valakiről a szűken vett szakma, hogy 2027-re már ott lehet?
Kósubölcse?
Hát reméljük, hogy Olivier fejlődik. Én most ilyen nevet nem mondanék. Antal Dávidnak a nevét már ismerjük, ugye ő nyírbátori fiú. Én azt gondolom, hogy ezek a mostaniak fognak. Tehát ahogy mondta Vladár Sándor, 17-ben 3-14 éves kis úszónk volt, Betlehem Dávid, Kós Hubert és Sárkány Zalán, ők az, akik most viszik az úszósportot a fiú vonalon, ez a 2003-as korosztály, akikről egyébként azt mondták, hogy egyáltalán nem tehetségesek, és nem viszitek semmire, ezt a három fiú gyakorta el szokta mondani. Most itt tartunk, aztán reméljük a lányok is csatlakoznak hozzájuk, meg egy Milák Kristóf, de hát a Kristóf kapcsán azért nehezebb bármit is mondani. Nem tudok nevet mondani, hogyha ez erre irányult a kérdés. Sárkány Zétény. Őt mondanám, mert rá mindenki azt mondja, hogy a testvérénél is nagyobb tehetség.
És ő is hosszabb távokon úszik.
Igen, és nagyon alázatos. Ő medencében is úszik, és Zalán arra vár, hogy egyszer megver, minél hamarabb verje meg őt. mondtam, hogy ez érdekes, hogy valaki azt várja, hogy kikapjak, de nyilván kíváncsiak leszünk rá.
Na, futballozzunk. Ugye több mint két hete zajlik most már a labdarúgó világbajnokság Észak-Amerikában. Mindjárt lemegy a meccsek kétharmada, úgyhogy az egyébként a VB-nek a felénél sem járunk, mert ugye még
időben.
Hát időben, aha, persze, hát vasárnaphoz három hétre lesz a döntő, még akkor is, ha a végén azért már lesznek minden nap meccsek, ahogy ez szokott lenni, tehát a meccsek dömpingje az nyilván az első két hétre jut. Úgyhogy még el se kezdődött igazából a VB, mert mindenki azt mondta, hogy hát majd a kieséses szakasz, ezt megtoldanám azzal, hogy inkább a 16, de legyen a kieséses szakasz. Ehhez képest már két hete megy, és mennyire bírjátok Cérnával az eseményeket? Eleve a meccsek hány százalékát láttátok? Mert nem van egyszerű nézni se, ugye, hogyha az embernek nappal van dolga, akkor éjszaka nem nézhet feltétlenül.
Mondtad, hogy már két hete megy, én úgy fogalmaztam, hogy még csak két hete megy, mert olyan, mintha két hónapja menne számomra.
Tegnap volt két hete a megnyitó.
Csak az, hogy még csak két hete, valahogy olyan hosszúnak tűnik. Valahogy olyan hosszúnak tűnik, pedig hát valóban most még
egy
a
harmadik
gyakorlatilag egy örökkévalóságnak. Hogy mondjam, abszolút követem, de nem kellett fel hajnalba, tehát ezt köszönöm szépen. Nyilván, hogyha a magyar csapat ki lenne, nem kell ezt magyarázni, akkor értelemszerűen ott lennék a élőben a tévé előtt. Nyilván több millió nemzettársammal együtt, így nem, de követem, figyelem, nézem, összefoglalókat nézem, tehát próbálok képbe maradni, természetesen nem csak a szakmámból, a hivatásomból adódóan, hanem mint futballszurkoló ember, tisztában lenni, arcokat ismerni, fazonokat, ugye látjuk, hogy gyakorlatilag ezt a régieknek találták ki, tehát szerintem az elejét, hogy azért úgy megszórják magukat, meg azért minden rekordot azért megdöntsenek a Messiék.
A gólrekord már
megdőlt. Most már gólrekordot is megdöntötték.
60 meccs után megdőlt az eddigi gólrekord.
Igen, ugye a négy meccses VB-nek a gólrekordja.
Igen, tehát most meg 104
most már,
meccses.
Ha minden 0-0 lesz, akkor is itt
hát, hogy meg fog dőlni, ez nyilvánvaló volt, de hogy már, hogy volt, már pontosan, tehát fajlagosan is megdőlt.
Így van, de arányaiban is, így pontosan így van. Hogy mondjam, tehát nem nekünk találták ezt ki, akárki akármit mondta, tehát nincs az a Cselütei Márknak az arcát figyelem mindig, amikor a
minden meccset
amit én utólag reggel nézek értelemszerűen meg.
Igen, vagy az a legjobb a nyolcas ismétlés, különben abból lehet legjobban tájékozódni.
És nem szépen, Babikám, csak én meg közben nézem Szegő Márknak a fejét, ami akkor, mint egy citrom körülbelül, kicsit összeaszott a feje, mert ő meg végigkövetkezi semmit.
Tudom.
Szeretjük Márk.
Ő olyan, mint az ember, aki körbe biciklizi a földet. Tesz egy ilyen szinte teljesíthetetlen vállalást. És most valahol a föld túlsó felé jár nagyjából.
Ugye a podcast,
és vissza kell érnie.
Ugye a podcast, a VB podcastunk, Nemzeti Sportnak a podcastja, aminek a névadója én voltam, de nem akarok ezzel hencegni, de mindig sem feladtam. Voltam három címet, abból kettő nagyon gyenge volt, egy meg közepes, és azt megvették a kedves alkotók.
Na, mindegy, ez a lényeg. Hát már nem akarták a nagyon gyengét nyilván.
De a nagyon gyengéket nem akarták, tehát ők se találtak ki jobbat hozzat.
Sem mondod a podcast címet?
Amerikai Pite nagyon-nagyon bonyolult.
Csak azért, hogy a hallgató.
Igen, de a lényeg az, hogy nézem, hallgatom is Márknak, amit mond, nem csak nézem a fejét, és le a kalappal, mert ahhoz képest, hogy milyen hogy mondjam, körülmények között kell dolgozni, ahhoz képest is különösen okosakat mond, de a lényeg az, hogy érdekes, tehát aki ezt a színes forgatagot kedveli, és a zöldfoki szigetek, meg Curaçao, meg Haiti, meg mit tudom én, aki konkrétan arra a focira vágyik, az még kicsit ki kell, hogy várjon szerintem, mert persze voltak jó meccsek, de itt még azért ott a reszli, tehát ezt tudom mondani.
De egy-két csoportot leszámítva azért, hogy a végére kiegyenesednek azért.
Igen, kiegyenesedik, de hát ugye mindenki
a gyengék se annyira gyengék, mint amit esetleg én vártam. Tehát ilyen szempontból
van pozitív. De azért mennek haza, nagy részt mennek haza a csoport.
Igen, de...
De nem feltétlen pofozók.
Igen, de őszintén mondom, egyelőre túlnő rajtam az esemény, nagy harcban állok. Így fejezem ki magam, szeretem, hogy mondjam, tehát nem az XG meg
a 70-es mexikói VB-t
igen, amit lehetett, na, azt végignéztem, de most nem ez a lényeg, hanem most az, hogy annyira rám
megint elkezdi mondani,
nem mondok semmit,
annyira rám ömlik az egész, hogy azt, amit nekem kellene a munkába, vagy itt magánemberként, mert egyébként szeretem a futballt, hogy mondjam, megragadni a fejembe, az borzasztó energiákat igényel úgy, hogy közben egyébként dolgozom a lapnál, és ott azért mást is kell csinálni, de nem panaszkodom, mert én ezt szeretem csinálni, csak mondom, jobb lenne a 24 csapat, jó, mindegy, most nem hülyeskedek, de értem.
24 csapat és Európában.
Igen. Nyilván
nem miattunk vitték oda.
De igen. Nekem a VB kezdete óta a mániám, hogy még a 86-os meg a 94-es VB-nél, ugye az egyik Mexikóban volt, a másik az Egyesült Államokban, ott még a meccsek túlnyomó része nem hajnalban volt, mert az európai tévén
nézőkhez,
mint fő piac igazították a kezdést, emiatt persze megfőttünk a napon Irapuátóba, tehát ennek voltak ilyen konzekvenciái. Most meg kiderült, hogy Európa már egyáltalán érdekel senkit. Tehát egy-egy európai csúcsmeccset betesznek este 9-re, meg 7-re, de a meccsek nagyja az megy hajnalban, mert mondjuk a távol-keleti piac, vagy az amerikai piac az 100 fontosabb nekik, mint az európai. Nem?
Így van. Én erre azt mondom, hogy tehát az európai embernek sajnos, de hát a pénz beszél. A pénz beszél. Én ezt nehezen fogadom el, mert egyébként emiatt van. Tehát
eddig az, is a pénz beszél, csak eddig
igen,
itt volt
igen,
a pénz.
Csak az, hogy túlnőtt rajtam ez a dolog, ez poénnak jó. Csak az úgy néz ki az egész, hogy a pénz miatt szerintem az egész földkerekségen túl fog nőni ez az egész, és hiába cseng a kassa, nem biztos, hogy a színvonal magasabb lesz. Én ezt sajnálom egyébként.
Hát csak valószínűleg senki sem érdekel a színvonal, vagy
na jó, kevésbé. Jó, de akkor...
De legnagyobb dumája akkor is, az mindig az Infantinon hozzáteszem, de most is. Amikor mondta, hogy hát ez a hidratációs szünet, igen. Hogy ebből a FIFA-nak semmi pénze
hát
nincsen.
A legnagyobb
gondolta maga, hogy miért lenne a FIFA-nak pénze.
Megmondta,
hogy csak hát nyilván a közvetítő társaságunknak van pénze, akik épp ezért, mivel van belőle pénzük, sokkal többet adnak a FIFA-nak, és már is visszajöttünk, de ezt tudomásom szerint ezt már az Infantino nem bontotta ki ennek olyan, mint egy hagymának minden a rétegeit, részletét. Hogy minden részletét az igazságnak. Senki nem mondta azt, hogy konkrétan a hidratációs szünetből a FIFA-nak.
Már megint a FIFA jár rossz.
Igen. Hanem arról van szó, hogy aki közvetítik, azok sokkal több pénzt kérhetnek.
De miért, a FIFA is. Nem értem, miért hívják hidratációs szünet?
Azért, mert nem reklámszünetnek hívják, azért.
Hát
azért.
Jó.
De miért majd, tehát akkor kérdezem, hát miért magyarázkodik és talál rá mindenféle huncutságot az Infantino, nem?
Nyilván mondhatnák azt, hogy 4/4-ből állnak a VB-n a meccsek, csak ahhoz a FIFA boardnak kell a szabálymódosítása.
Persze.
Az meg azért nem, mert a megye kettőbe ösztön nem lesznek 4/4-es meccsek. Nyilván ez van a háttérben, de hát ettől még
ilyes,
most egy fedett klimatizált stadion, mert ugye ilyen is van, ott milyen hidratációs szünet van. Tudom, hogy miről szól az egész, mindenki
persze,
tudja.
Persze, meg kitalálta ezt, hogy a BL döntőn is azt látta, hogy milyen fantasztikusan nagy szükség lenne a hidratációs szünetnek minden. Nyilván az meg azért volt, hogy az UEFA-ba egy kicsit oda piszkáljon, mert ugye úgy szeretik egymást, hogy az nem igaz.
Na, de még egyszer, a fedett klimatizált stadionban miért
és kell az óga esőben 18 fokban?
Száradási szünet.
Szárasztó szünet.
Ott úgy na, de Erika, te mit szólsz a hidratációs szünet? Egyébként arra jó, hogy az ember kicsit kiugrik, kiszelőzteti a fejét. Tehát én mint tévénéző, ezt
rád is gondolnak.
Amúgy támogatom, tehát én is hidratálok adott esetben.
Pattintasz egy sört.
Nem beszélünk ki a vizet.
Na, azt még véletlenül, a kólát meg nyilván nem.
Vizet.
Jó.
Hagyd ugye már szegényre.
Egyiket nem mondjuk, a másikat meg nem iszunk.
Bocsánat.
Én olyannyira nem figyelem a hidratáló... Milyen szünet?
Az. Hidratációs
szünetet, hogy én még igazából nem vettem fel a...
Tényleg nem vetted észre,
hogy ilyen van.
Oda van írva a balassos sarokban.
Nem erre gondoltam,
amikor fél időben lejön mindenki, az.
Megmondom őszintén.
Viszlopán.
Na igen.
Két hete itt ültünk szerintem ugyanígy, akkor mondtam, hogy én... Hát teszem a kezem a hajnali ébredésre, mert végignéztem azt a meccset, de aztán jött a Vivo EB, ami elvitte a figyelmemet, tehát mire hazaértem az EB-ről, addigra már nem láttam a végét a meccsnek, aztán aludtam, úgyhogy én még most nem pörögtem vissza, én ma tervezem ezt a francia-norvég meccset, ezt nagyon szeretném megnézni.
Végre. Már nem úgy végre, hogy végre te, hanem hogy végre egy olyan meccs.
Végre ő is.
Volt már egy-két ilyen. Volt már
egy-két
ilyen, amire azt mondta, hogy azt azért biztos megnézem.
Hidratációs eszközzel a kezemben tervezem megnézni, mert ez egy olyan meccsnek ígérkezik nekem, hogy most ez úgy érdekel
is. Meg normális időpontban.
Na, egyébként, ha már itt tartunk, ugye a harmadik csoportkörbe, mert elég komplikált az a 32-es tábla, hát főleg vannak bizonyos pontjai, amit már most lehet tudni, de azért az, hogy ki melyik csoportban harmadik, attól függően lesznek ezek szétosztva, ugye azt még nem, de az eddig is így volt a VB-ket, csak nem volt ennyi harmadik.
Így van, mert most van 8 darab, kétharmada a harmadikot, meg további.
Igen, meg a tábla is ugye dupla akkora, mint eddig a kieséses tábla. De mennyire érzitek úgy, hogy a csapatok, hát a lehetőségük nyilván megvan arra, már a biztos továbbjutókról beszélek, hogy csakkozzanak azzal, hogy melyik ágra, szerintetek a csapatok mennyire nézik, illetve helyesen nézegetni, mert az meg visszaüthet, hogyha valaki direkt könnyebben vesz egy meccset, adott esetben kieshet a fókuszból.
Mondjuk mondanék egy példát, ugye a hollandok, az ugye nem mostanról beszélek, ugye, hogyha nem csoport elsők, akkor hogy is lett volna.
Így van, volna, mert így van, a japánok játszanak Brazíliával.
Így van, tehát itt lehet, hogy ezt a
mondjuk
dolgot...
Mondjuk meg Marokkóval játszanak, Marokkó, az se, az
ami,
se lesz
ami nem, egy, nem egy vidám dolog, igen,
jó, de... az egyikkel játszani kellett volna, tehát a... De, jó, világos, tehát ugye, és a, úgy mond... Megúszni mind a kettőt nem tudták.
Tetszettek volna a harmadiknak lenni, mint a svédek, azok úgy megúszszák mind a kettőt.
Igen, de ebben a szituációban a harmadik körülött már a hollandok nem tudtak harmadikok lenni, így értem. Hozzáteszem, hogy ugye most, amit a Gabi példát mondott, ott a hollandoknak menniük kellett, hogy megnyerik a harmadik meccsüket is. De most
Németek esetben
a németek, mert a németeknek mindegy volt, mindenképp elsők voltak.
Rosszul is játszottak.
Igen, de
ott
a helyzet nem befolyásolta.
A németeknél szerintem más volt a helyzet, mert én az első pillanattól kezdve, és most Száné Golyától függetlenül, azt vettem észre, hogy egy párhazba se tették bele a lábukat. Tehát olyan volt, mint amikor egyik csapat megy, mint az állat, mert győznie kell, a másik meg jaj, csak ne legyen bajom. Tehát ilyen volt az egész meccs. Nem figyelek, semmi tónus nem volt, és még ki is kaptak.
Amit te mondasz, az pont ugye, ahogy most az előbb is mondtuk, a németek így is csoport elsők lettek,
tök mindegy, így van. De mondjuk a francia, a norvég,
így van, vagy a svéd-japán lehetett svéd-japán. Ilyen, igen. Mert ott ugye japánok szépen beleszaladtak Brazíliába, ha nem egy-egy, de akkor meg lehet, hogy a továbbjutásuk, szóval azért ez nem olyan egyszerű ott a pályán.
De a francia meg a norvég, bocsánat, ott ugye biztos továbbjutó mind a
így
kettő.
Van, ott lehet taktikázni.
Ott, amelyik megnyeri a csoportot, az például a 16 között a németekkel játszik. Amelyik nem nyeri meg a csoportot, az másik ágon van, és elvben könnyebb a dolga. Tehát
de,
ott már
pont. De ezen a meccsen szerintem taktikázni két jó csapatnál nehezebb, nem? Hát az, tehát te hiába akarsz kikapni.
A másik is.
Igen, tehát hogy azért nem mindig rajtad múlik, de nekünk ugye azt tanították, hogy a fair play szelleme alapján nem.
Hát de a fair play szellemét azt hagyjuk.
Hanem hogy visszaüthet, mindig ezt
jó,
szokták.
Jó, de szerintem elég hamar ki fog derülni, majd a következő sportkörben lehet erről beszélgetni. Hát már tudjuk, hogy mi történt, mert lehet, hogy beáldigálnak majd a kezdőkörbe, és kedvesen nézegetnek
két példát szeretnék mondani, ugye, mert az vetődött föl, hogy továbbjutásra álló csapatok csoport elsőként. Egyik a Németország. Pista, nagyon jól láttam, nem tették oda magukat. Ezzel
ez
szemben,
meg visszaüt aztán.
Ezt akarom mondani, ugyanakkor a Nagelsmann megjegyezte.
Csötteni Sándort idézem, behúzott kézifékkel nem lehet hegynek fölfelé menni. Itt igen, most erről
tehát
beszélünk.
Gyakorlatilag ő azt mondja, hogy ugyanakkor azért játszik standard csapattal, ezzel az állandóval, mert hogy kevés felkészülési meccs volt. Ugyanakkor a Pochettino erre egy számomra lazább és megértőbb dolog. Játszon a fakó most némi túlzással, berakott csere, így is van, berakott csere, kikaptak ugye 3-2-re, de ettől függetlenül nem változott meg az egésznek a bukéja.
A törököké sem. Jó, innen folytatjuk egy pillanat múlva, illetve az inkább 5 perc múlva, mert jönnek a hírek, aztán jövünk vissza a Nemzeti Sportkörre.
Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Összekerült a címvédővel a Győr a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörében. A magyarok többsége az euró bevezetése mellett van. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Újra összekerült az ezüstérmes Győr és a címvédő Metz. Ez derült ki a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének mai sorsolásán. Az Eto a francia együttes mellett többek között két dán csapattal, az Odensével és a Nykøbinggel is találkozik a nyolcasában. A sorozat másik magyar csapata, az FTC pedig többek között a bronzérmes Csesseme Bukaresttel és a legutóbbi BL idény negyedikével, a francia Brest együttesével is játszik. A férfiaknál is sorsoltak ma, de itt változott a lebonyolítás. A csapatok 6 darab 4 fős csoportba kerültek be. A Veszprém az előző idényben BL ezüstérmes Füksze Berlinnel is összecsap, emellett a Porto is a szerb Partizán került még ebbe a csoportba. A Szeged pedig a portugál Sportinggal, a dán GOG-vel és a svéd Kristianstaddal találkozik. Guzi Blanka az első, Erdős Rita a hetedik helyen jutott fináléba a női elődöntő A csoportjából, a budapesti öttusa világkupa döntőben. A VK fináléba a sorozat három állomásán, Kairóban, a bulgáriai Pazarjikban és a két hete a magyar fővárosban elért eredmények alapján lehetett bekerülni, de egy nemzetből legfeljebb három versenyzőnek lehetett. Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es osztrák nagydíj első szabad edzésén. A világbajnoki pontversenyt vezető pilóta mögött csapattársa brit George Russell zárt a második helyen, míg a harmadik leggyorsabb kört az ausztrál Oscar Piastri futotta a McLarennel.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euró bevezetésének feltételeit. Erről a miniszterelnök beszélt, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével, aki egyben a görög pénzügyminiszter is. Magyar Péter hangsúlyozta, hazánkban kiemelten magas az euróövezethez való csatlakozást, támogatottsága, de jelenleg egyik feltételnek sem felelünk meg. A legmagasabb fokú vörös riasztást adták ki a hőség miatt hétvégére Szlovéniában és Horvátországban. Horvátországban Zágrábot, Rijekát, Splitet és Dubrovnikot vasárnap éri el a rendkívüli hőhullám. Az Adria partvidékén a nappali forróság mellett az éjszakák is rendkívül melegek maradnak. Szlovéniában pedig megdőlhet a júniusi melegrekord. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a legmelegebb órákban kerülje a fizikai megterhelést, maradjon árnyékban vagy hűvös helyen, és fogyasszon elegendő folyadékot. Idehaza harmadfokúra emelik a hőségriasztást holnaptól, mert a következő napokban tovább fokozódik a kánikula. Az Európa felett húzódó hőkupola megérkezünk hazánk fölé is, kedden akár 41-42 fokot is mérhetnek. A katasztrófavédelem ismét felhívta a figyelmet a folyadékpótlás fontosságára, valamint a napégés elleni védelemre. Aki teheti, a legmelegebb órákban tartózkodjon árnyékban vagy légkondicionált helységben. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Kigyulladt a tarló Székesfehérvár és Seregélyes között a 62-es főút mellett. A csaknem 21 hektárt érintő tüzet több város egységei együtt oltották el. Szintén Fejér megyében Kisláng és Mezőszentgyörgy között egy gabonatábla égett. Oda is több településről riasztották a tűzoltókat. A lángok a 60 hektáros tábla jelentős részét felperselték. 100 éves a tihanyi levendula. A kerekévforduló alkalmából kiállítás nyílt az illatos növény helyi történetéről a balatonparti településen. Bitter a Gyula gyógynövénykutató és illóolajgyáros Franciaországból hozott szaporítóanyaggal honosította meg az első ipari célú levendula ültetvényt idehaza. Napjainkban a Tihanyi Bencés Apátság és a Tihanyi Levendula Manufaktúra termeszti és dolgozza fel a növényt.
Közlekedés.
Erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. Az M5-ösön is több kilométeres a torlódás Röszke felé az M0-ás autóút csomópontja után egy korábbi baleset miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen. Eső sehol nem lesz. A szél mérsékelt marad, éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok valószínű. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 36 perc, megyünk tovább, mikrofon Elpap István továbbra is Kovács Erikával, Turi Gáborral és Deák Zsigmonddal a Nemzeti Sportkörben. Vébézzünk tovább, ugye tegnap volt egy Németország-Ecuador mérkőzés, Ecuadornak élet-halál, de élet lett belőle, mert nyertek, és ezzel még úgy is tovább jutottak, hogy kikaptak az elefántcsontpartiaktól, és nem tudták megvenni Curaçaót, de a németeket igen, és ez 4 pont nekik pont elég is a továbbjutáshoz. Itt két dolog miatt is ment a vita, egyrészt, hogy majdnem azt mondtam, az első német gól, tehát a német gól előtt Pavlovics ugye olyan magasra emelte a lábát, hogy hozzá is érte az ecuadori fejéhez, akinek persze nem kellett volna feküdnie, de megmutatta, hogy hozzáértek a fejemhez, meg is varozták, viszont cserében nem vették el. El kellett volna venni ezt a gólt, Zané rúgta be ugye végül az így tovább pörgő labdát, vagy pedig joggal. Joggal hagyták helyben az eredeti ítéletet.
Bent az M4 Sportnak a stúdiójában is két különböző vélemény fogalmazódott meg, én
ütközött.
Pedig ütközött, de úgy aztán végül is nem mondom, hogy kiegyezte döntetlenben, mert mind a kettőnek maradt a véleménye.
Mondjuk így utólag mindegy.
Utólag mindegy.
Ha ezzel nyertek volna, igazából
arra hozták ki, és ez teljesen igaz, hogy a VAR a szubjektivitást nem zárja ki.
Hát pontosan.
Tehát magyarul én abszolút azt gondolom, hogy
ez veszélyes.
El kellett volna venni, hát el kellett volna venni.
Ezért mindig le szokták fújni.
Ez szerintem nem kérdés. A kedves, azt hiszem, amerikai bíróhölgy volt.
Különben nem vezette rosszul.
Nem vezette rosszul.
Bíróhölgyek.
Bíróhölgyek, de szerintem azt szokták mondani, hogy nem volt rossz, de a jó nem ilyen. Tehát semmit nem vett észre, és aztán akkor kime. Azért volt még olyan 8 olyan eset, amikor nem vette észre.
De a VAR-ban nem amerikai bíróhölgyek ültek.
Szerintetek, ha nincs VAR, akkor elveszik a gólt, és ne fújják.
Akkor biztos, hogy nem, hát ő maga nem fújta le. Tehát a bíró megadta.
Még mielőtt bármi, tehát nem az amerikai hölgyek, meg egyáltalán a hölgyekkel nem beszélek, csak azt mondom, hogy teljesen mindegy kicsoda, és köszönöm, Gabi, hogy mondtad, hogy a VAR-ba... Tehát teljesen mindegy, hogy hölgyek ülnek, urak, vagy akárki, de ezt akárki, aki látta, ezt nyilvánvalóan le kellett volna fújni, és nem kellett volna megadni a gólt, ami egyébként nagyon szép gól volt, de ugye a lényegen annyiba változtatott, hogy így egy kicsit több erőfeszítést kellett Ecuadornak tennie a győzelemért. Neki fontos volt, a nyilván tenne kevésbé, hogy azt említetted is, ezekben a párharcokban nem nagyon ment bele. Érdekes,
úgy mozdult a labdára, mint hogyha az lenne, hogy na, gyere már, aztán legyen
viszont,
gól.
Viszont azt nem tudom, hogy gondolt én erre,
de hogy
viszont Nagelsmann nem cseresort, mert ugye az amerikaiaknál, amerikai törökön, ugye, ami szintén
igen,
egy olyan eredmény született, hogy a már csoport első csapat, lásd, Egyesült Államok, ugye a már kiesett csapattól kikapott.
Igen, de Nagelsmann megmagyarázta, hogy annyira nincs közös felkészülés, ami sokaknak a veszőparipájuk, hogy itt a csoportköt rá kell szánni arra, hogy csapatot építesz, főleg így, hogy már tovább vagy jutva.
Nem azt mondom, hogy nem értek egyet vele, hanem azt mondom, hogy milyen érdekes, hogy bizonyos csapatok más taktikát választanak. Már tovább jutottunk, már a munkadandárját legalábbis itt a csoportba elvégeztük, és akkor mégis, ahogy most Nagelsmann, amelyik módszert választotta, a közös felkészülés gyanánt a lehetőség szerint a legjobb csapatomat próbálom összecsiszolni.
A Raumot cserélte a Brown helyett.
Igen, igen.
De mondjuk például Kimichet biztos az életben nem cserélné le, most lecserélte. Tehát azért a cseréi, azok cseréik már annak szóltak.
Na mindegy, de nem akarom túlbeszélni. Ez a gól nyilvánvaló veszélyes játék volt.
Azért jegyeztem meg, amit a Pista mondott, hogy a Neuer mint egy hívogatta a labdát, hogy legyen ebből gól, mert akkor szólhatna, mert utána egy óriási vita alakult ki a németeknél, hogy...
Kiáltan a jemelet szinte mindenki.
Bocsánat, egy mondat, Gabi.
Jó, semmi gond.
A Pavlovics, én nem is tudom, hogy kellett volna keresztezni, tehát ilyen rosszul keresztezni embert, én még nem láttam, hogy ugye valahogyan rövidet lépett, és akkor a láb... Hogy tudtak elrúgni a lába között, pedig már odaért, tehát ott volt.
De az
már
még az első gól.
Az első gól, bocsánat.
Jó. Már a második gól.
Az első.
Eleve a Pavlovics adta el a labdát, mondjuk ott kezdődött.
Nem illetve cserétek le a Pavlovicsot, tehát akkor a Pavlovics volt a leggyengébb.
Volt még négy olyan megmozdulása, hogy csak néztem.
Nagyon gyenge volt.
Úgyhogy a Bayernben egy egész idényt végigjátszik.
Viszont ő rúgta fejbe a címbita.
Na de azért nem indult későn a Neuer, én úgy teszem fel ezt kérdő, abszolút későn indult. A másik pedig a kezei közül rúgták a második gól gyakorlatilag.
De úgy hajott leérte, hogy a homokozóban 4 éves gyerek a játékkal.
De
úgy
akkor pillanat nincs formában az a véleményem, tehát nekem. Annak ellenére, hogy bizalmi poszt a kapus, és a Nagelsmannnak
nem lehet tudni, mert lehet, hogy a következő meccsen meg 4 lövést véd, amit az ötösről teljes erőből lőnek a felkarjára.
Szerintem az volt, hogy benne se, tehát ő is ezt úgy vette, mint egy felkészülési tétmeccs, hogyha van egyáltalán ilyen kifejezés.
Altatott. Na,
nem győztetek ezzel meg, de jó.
Legyen így.
Uruguay. Szó volt arról, hogy Uruguay és a Belgium, ez a két csapat, a két olyan jó nevű csapat, amelyik önmagához, vagy önmaga híréhez, vagy a várakozásokhoz képest talán a leginkább alul teljesít ezen a világbajnokságon. Ráadásul még az egyik európai, a másik dél-amerikai, tehát olyan különösebb, most olyan cseheket nem számolom ide, mert még a törököket lehetne, de a töröknél inkább az volt, hogy na majd most lesz az áttörés, nem lett. Ugye mennek haza. De az uruguayiak hogy a spanyolokkal játszanak majd szombaton, hát az nem egy fáklyás menet a spanyolokkal játszani. Más kérdés, hogy a spanyolok már ugye még akkor is, ha vesztettek pontot, de azért már nyugiba vannak, meg azért az előző meccsen aratott győzelmük miatt olyan rettenetesen nem lehetnek az uruguayiak se nyugodtak, mert a szaudiakat már szépen szétkapták. Ez az Uruguay meg egyelőre, hát most... A spanyolokat kéne megverniük, hogy tovább jussanak, úgyhogy már nem sikerült megverniük a spanyoloknál lényegesen gyengébb, vagy lényegesen gyengébb nevekből álló zöldfoki szigeteket és Szaúd-Arábiát. Tehát mennek haza, nem? El tudjátok képzelni. Bár ahogy Ecuador megverte a németeket, ilyen alapon Uruguay is megvereti a spanyolokat.
Ennyit akarok, és átadom Erának a szót, hogy fejtse ki ő is a véleményét. Pont ugyanezt akartam mondani, hogy majdnem ugyanaz a helyzet, mint az Ecuador-Németországon.
Hát csak a spanyoloknak nincs 6 pontjuk.
Hogy nincs 6 pontjuk a spanyoloknak, hanem csak 4. Tehát magyarul nem teljesen ugyanaz. Tehát a spanyoloknak is azért biztos jó lenne pontot szerezni, márpedig ha akkor pontot akarnak szerezni, akkor nem fogják kvázi edzőmeccsnek venni ezt a harmadik fordulót. Így viszont Uruguaynak kevés az esélye, nagyon gyenge, ugye belső feszültségek, ugye olvashattuk, hogy a Bielsa ellen kvázi fellázadtak a Valverdék, és
azért nem a kutyaütők elnézést brekegnek, hanem a nagymenők, szóval a Valverde.
Általában a nagymenők szoktak brekegni, az ő brekegésük.
Lehet, hogy emögött van valami, persze ugye visszavágott a kapitány, ugye, jó, amikor hát kikerült a Luis Suárez.
Én nem tudom, hogy Bielsa azért nem biztos, hogy az a típus, ha neki brekegnek, akkor annak van valamiféle hatékonysága.
Hát én nem tudom, van-e hatékonysága, nincs, de mondjuk
két, de mondjuk a csapatnak sincs egyelőre.
Két papíron álló gyengébb csapatot nem tudtak megverni, tehát szerintem, hogyha mondjuk kiesnek, akkor...
Ecuador ugyanezt
jelent. Tehát valószínűleg már hiába brekegne, ha már én is kimondom ezt
de
a szót.
Lehet, hogy hiába brekegnek, de hogy nem ők fognak menni, hanem a Bielsa fog menni, az is nyilvánvaló.
És halálboldog lehet, hogy nem kolumbiai kapitány, akkor még le is lőnék esetleg. Uruguay azért az Dél-Amerika Svájca, tehát ott talán ilyen problémái.
Nem kívánom senkinek, hogy bármi ilyesmi történjen, de az biztos, hogy az nem nézett ki jól Uruguay ezen a két meccsén, és az sem néz ki jól, hogy belső feszültségek terhelik a csapatot.
Hát és az... szerintem a spanyol Uruguayon Spanyolország fog jól kinézni. Nekem ez a tippem. Ha már őket tettem én végső győztesként, nekik van, amikor azért
mit szóltál, összetett. Mit szóltál a spanyol zöldfoki meccs után?
Vivo Evén voltam, nem figyelj, nem. Hát nyilván nem. Semmit, igazából semmit. Ahogy te mondtad, még most kezdődik a VB.
Be kell rúgni a motort, ahogy szokták mondani.
Igen, nem,
de ha belegondolunk, a brazilok ugye szörnyen játszottak például Marokkó ellen, ugye az első meccsükön. Igen, a németek most kaptak ki az Ecuadortól. A portugálok ugye nem tudták megvenni Kongót, a spanyolok nem tudták megvenni az Zöldfoki szigeteket. Most az angolok ugye, mert az első meccsen, oké, a legfontosabb meccsen pazarul, szépen szétkapták orvátokat, ehhez képest Gána ellen semmi, még az argentinok azok, akik, meg a franciák, de ott is a franciáknál is azért az első a Szenegál elleni meccsen egy ilyen 60 percig eléggé.
Meg azért várjuk, ezt adogott a menet. Meccset, mert...
De hát igen, most még jönnek norvég barátaink, szóval azért az elég valószínű volt, hogy, és ez persze az argentinoknak rossz hír, hogy ezt itt nem lehet csúcsformába lenni másfél hónapon.
Azt mondom, hogy ebben semmit nem.
8 meccs.
Ezért a felvetéseknek most, ugye vagy van alapja, vagy nincs, hogy azt szoktuk mondani, hogyha rosszul játszotok, akkor hát nem gond, mert ugye ez 60 napig tart. Ha meg jól, akkor jaj, de jó, mert jól játszanak. Hát sajnos ez ilyen.
Nem, nem vagyunk túl jók, akkor az. Nem vagyunk túl korán. Nem vagyunk túl
korán. Ugye klasszikus nézek, nem jó, mert akkor ezentúl elvárják tőlünk a jó eredményt, tudom. Úgyhogy itt is ez van. Így 8 meccs, tehát ez nagyon sok, rengeteg, és ugye sehol nem írják elő, hogy 8 meccset kell nyerned a világbajnoki címhez, viszont egyenes kiesési szakaszban viszont nem ártana. Nem ártana.
Igen, mert valamikor akkor az első háromból azért lehet veszteni meccset, ha már az közben
nem. Így van, tehát magyarul meg persze rossz játékkal is lehet nyerni, úgy nehezebb egy kicsit, de lehet, tehát át lehet rágni magad kvázi, de ritka, tehát mit tudom én, a 2002-es VB-n volt Brazília, amelyik úgy egyenletesen jó volt.
Hát az minden meccsét nyerte.
Minden meccsét.
Az volt a világbajnok, amelyik
így van,
minden
így
meccsét
van, de egyébként nem jellemző, és most, amit mondtál,
nem is volt példa, igaz,
így van, tehát akkor volt ugye a Ronaldóékkal ez a Brazília, egyébként nem, és itt pedig a 8 meccset, és ezt az eszeveszett hosszú 5,5 hetet pedig szerintem igazából nem is nagyon lehet.
Na minden esetre én már nagyon várom, hogy minden csoport befejeződjön, mert szeretnék már látni egy olyan ágtáblát,
ami
frankó, és ott már nem csak az van, hogy mert 1-2-t most is tudhat. Tudjuk, hogy lesz Brazil, Japán nagyon jó, meg lesz Holland-Marokkó, nagyon jó szintén.
Az viszont tényleg nagyon jó.
Az tényleg jó meccse.
A Brazil-Japán nem.
Az is, igazad van.
Hát azért
de japánok jó.
Tehát én nem mondom, hogy nem jut tovább Brazília, de hogy még azt sem mondom, hogy biztos, hogy így lesz, de simán van olyan forgatókönyv, hogy ott hihetetlen módon megszenvednek, még olyan is, hogy esetleg nem jutnak tovább.
Van. Na, ezek jó. Ez a kettő speciál, Marokkó-Holland, az szerintem extra. Már 32 között meg
más meccset még nem is nagyon tudjuk, meg Kanada játszik Dél-Afrikával. Na,
hát azért az nem annyira extra.
Hát ott inkább az, aki majd ennek a győztesével játszik a 16.
Az még egyelőre megnézem, vagy nem kategória.
Vagy nem lesz szerintem a nyerő, én azt gondolom, nem?
Vagy esetleg egy csicsika.
A reggel 8-as összefoglalót tudnám ajánlani. Így
van. Nem, beleszaladtam itt egy francia meccsbe, és ugye a villámlás jött.
Ja, pont abba?
Igen, ott kukorék voltam, hogy mi lesz, és csak oda mondom.
Még csak 2 órát kellett kukorékolnod, és már ment
gondolod,
is tovább.
Gondoltad, ezt megnézed, aztán mégsem.
Jó érzékkel választottál. Na mindegy.
Beszéljünk egy picit kézilabda BR-ről, mert ugye ez még csak most ért véget gyakorlatilag az idény, de azért elég sok mindent már lehet tudni a következőről. Hagyományos nagy csapataink ott vannak a főtáblán, kisorsolták a csoportokat, egyrészt a Fradi már ugye Toyota Kovács néven szerepel majd a nőknél, a Veszprém a Füchse Berlinnel van egy csoportban, ami egyébként szerintem önmagában nem jelent semmit, csak egy érdekesség, mert ugye ettől kaptak ki éppen, hogy a négyes döntőjére, a Győr meg a Metzel. Ezek arra jók, hogy akkor így lehet talán revansot venni, még akkor is, hogyha azért az alapszakasznak nincs mindenek feletti jelentősége, bár ez se igaz, mert például a Veszprém adott esetben esetleg egy picivel könnyebb útja is lehetett volna a négyes döntőbe, ha nem ilyen gyengén zárja az alapszakaszt. Mennyire figyelitek, vagy egyelőre úgy vagytok vele, hogy most még ráérünk
most
ezzel foglalkozni?
Hát de ugye most még csak a sorsolás volt, tehát már tovább most nem tudom figyelni, mert meg volt a sorsolás.
De magát a sorsolás.
Tehát én azt mondom, hogy ezeknek, akiket most felsoroltunk, magyar és külföldi sztárcsapatoknak, azért hívják sztárcsapatoknak, mert ott kell lenniük az egyenes kieséses szakaszba. Teljesen igazad van egyébként, hogy azért valamilyen szinten fontos, hogy jól szerepeljél, de nem.
Azt hiszem a Veszprém 5., a Szeged 6. zárt az alapszakaszt, meg is kapták az kőkemény sorsolásukat.
És mondjuk annál szorosabban, mint hogy a Veszprém kiesett, nem lehetett. Igen. Hát a Szeged sajnos nem szorosan esett ki, de a Veszprémnél nem ezen múlt. Tehát akkor inkább így mondom, mert ott már akkor érted, hogyha ő jut be, akkor lehet, hogy a Füchse jött volna ugyanazon az úton, mint ő, hiszen valakit meg kell előzni. Na mindegy, tehát én azt mondom, hogy azért van sorsolás, hogy kisorsolják, és ugye itt azért nem az van, lennének nagyon gyenge ellenfelek, és azok ellen ellébe szólsz, és vannak a nagyon jók a másikák, hanem jön ilyen is, olyan is, és amit mondasz, van egy kis plusz pikantéria, ugye egyes konkrét meccseken, de szerintem ez nem ezzel kellnek, meg fekszenek ők sem, és én sem.
Igen? Pozitív értelemben az ütötte meg a fülemet, egyébként nem mondom ki a nevet, mert ugye szponzornévről van szó.
Nem, hogy. Na most mondtam
világos,
ki
jó, világos, hogy gyakorlatilag azért én itt most a kézilabdát, a sportágat leszámítva, azért én most azt látom, és ezt pozitívnak tartom, hogy ugye nem ismert még az új sportfinanszírozási rendszer, hogy ilyen hivatalosan fogalmazzak, de legalább azok a klubok, amelyek, tehát az a klub, most ugye a legnépszerűről beszélünk, a Ferencváros, amelyek a egyik szakosztálya, ugye a női kézilabda eléggé erős, talált egy szponzort, tehát magyarul nem lesz anyagi probléma, neki lehet látni. Ugye,
de egy másik helyet talált, tehát ez csak kiváltja.
Értem én, de az a félelem
nem kell. Megmozdult a piac,
erről így van. Ezt akarom mondani, nem feltétlenül kell azzal a félelemmel élni, hogy hát jaj, nem lesz, és akkor irány a BL győzelem, tehát a idővel.
De szép kortás beszéd van.
Én azért mondtam, mert emlékszünk arra, amikor aztán 23-ban volt, hogy a leváltott, akkor volt az, ugye, az Ele Gábor féle történt, az 23 volt, amikor a Fradi kiment Metzbe játszani a visszavágót.
23-24, nem? De lehet, hogy nincs igazam.
Mindegy, akkortájt. És akkor ugye...
A visszavágó
megírták a közleményt, és akkor adták ki, amikor
az elmúlt mondjuk másfél egyedik legnagyobb kommunikációs lábonlövése volt, ezután nyertek héttel, vagy mennyivel, majdnem megnyerték a BL-t is, mert ugye döntőt játszottak.
Így van, de ugye akkor az is elhatározódott, hogy most magyartan fejezzem ki magam, hogy egyszer a csapatnak BL-t kell nyerni, és akkor itt az idő most vagy soha.
Behajtod rajtuk?
Be én az ígéreteket.
Hát annál közelebb nem tudom, lesz neke valaha a BL győzelem.
Hát igen,
most is mondta az elnök úr, és de azt nem mondta, hogy most akarjuk, illetve nyilván minél hamarabb annál jobb, de ezt jó mondani, hogy
az a biztos, ami már
meg... Elára néztem, és csak megint mondok, hogy Újpest is szeretne újra bajnok lenni.
De én nem vagyok Újpest szurkoló.
Ezért mondom, hogy rád néztem, de semmi között hozzá, és ezért merem mondani.
Most júniusban arról beszélgetni, hogy jövő májusban a Fradi ott lesz a Final Four-ban a női kézilabdában, azért
jó nem, sok... Nem akarok gonoszkodni az Újpest szurkolókkal, most búcsúztattunk egy nagyon kedves kollégánkat, Piskó Lacit a Nemzeti Sportnál, és mondta, hogy addig akart volna maradni, amíg az Újpest újra bajnok lesz.
De rájött, hogy
ennyi ideje neki nincsen, inkább unokázik Székesfehérváron, és akkor erre mondtuk, hogy de lehet, hogy addig nem, hogy print, hanem online se lesz már, mire az Újpest újra
erre
bajnok
lesz. Erre annyit szeretnék mondani, hogy a Képesportban nemrég csináltam a Horváth Attilával egy hosszú kávét, ő írt az Újpest indulót, és amikor így
olvasd... Szenzáció szövegíró, ugye?
Igen, szövegíró, igen, és amikor így olvasd, igen, egy teljesen érdekes ember volt, és amikor keresgéltem, én akkor jöttem rá, hogy ennek az
Újpest... Kinek a rokona, Horváth Attila?
A szerkesztődnek, Szabó Szilvinek.
Szilvinek,
igen. És képzeljétek el, hogy amikor így olvasgattam, hogy milyen szövegeket írt, meg honnan kezdte, meg minden, hát az Újpest indulónak van ám egy változata, egy bajnoki változata, amit soha egyetlen egyszer sem játszottak még le.
Szamizdatban nézegetik
egyelőre.
Miért mutatták volna?
És 2001-ben írta ezt a dalt, és azt mondta, hogy azért most már egyszer jó lenne, hogyha lejátszanák, és ott van fent a honlapján, egyébként meg lehet hallgatni, de az ugye arról szól.
Most tényleg ne legyünk gonoszak, hallgassuk meg legközelebb, jó? Én azt javaslom.
Én azt gondolom, hogy én azt még meg fogom érni, hogy az Újpest bajnok lett. Ott voltam 98-ban is a Megyeri úton, úgyhogy én.
Nagyon optimista vagyok. Piskolanci unokái is meg fogják érni.
Gabi, nagyon jól néz ki.
Na majd behajtom rajtatok, hogy ez hamarabb lesz így.
Bocsánat, egyrészt mindjárt vége az adásnak, meg aztán, ha valami nem vidám, az ez, Németh Zsanett. Zsiga, ha már itt vagy velünk, ugye egykori EB-ezüstérmes birkózónkról van szó, meg bronzérmes, és aki Bulgáriába élt, és Bulgáriába halt. Mit lehet tudni, mi történt? Annyi jutott el ugye az átlag emberhez, hát hozzánk, hogy valami 10. vagy 11. emeletéről valami háznak kiesett, vagy kiugrott, tehát ez egy szörnyű tragédia.
Hogy mondjam, sok mindent azon kívül, amit ugye a Birkózó Szövetséggel nél ugye közleményt adtunk ki, nem tudok én sem mondani, és ugye nem is tudunk, amíg a hivatalos rendőrségi vizsgálatok ilyenkor, ugye, hogy idegenkezőség nyoma, vagy búcsúlevél, vagy itt tudom, hogy bármi, ami valamire utal, ugye, tehát a vizsgálat, tehát feltételezhetek én ezt, vagy azt mondhatnék ezt, vagy azt, de nem fogok, mert...
Az csak találgatás.
Mert abszolút csak találgatás lenne, amit jó szívvel a meg abszolút, hogy mondjam... Dermed csendben kívül tudok mondani, és a megdöbbenésen kívül tudok mondani, hogy az viszont ténykérdés, ugye ő kiment Bulgáriába, és bulgár színekbe próbálta folytatni a pályafutását magánéleti okok miatt, és aztán valahogy az nem jött össze, hogy leginkább hogy most a bulgár szövetség, vagy mindezt ebben nem mennék bele, de szó volt róla, hogy hazajön, és már sok mindent. Ezt én a sportársaitól, barátnőitől tudom, a magyar birkozó lányoktól, akikkel nyilván beszéltünk erről, és igazából nem utalt semmi olyasmi, sok helyen megjelent, hogy labilis volt az ő lelke, de pont fordítva, tehát ő egy ilyen nagyon erős egyéniség volt. Én nem is tudom, hogy hogy mit mutatok arra, vagy mit szeretnék, hogy mi derüljön ki. Egy ilyen fatális esetben, meg már én majdnem azt mondom, hogy mindegy. Én azt tudom mondani csak, hogy megdöbbent az egész magyar birkózás, talán a világbirkózás, és mondhatjuk ezt, mert egy ismert.
A polgárúságokban megszólalt a szobatása.
Megszólalt a Dudova, nagyszerű birkózó hölgy ő is. Nem akarom őt meghazudtolni, de sok minden ellentmondást mondott, de nem is akarok ezzel a részletekbe. Annyit szeretném csak mondani, hogy ma is Újpesten, és aztán Berhidán a Szüke Pátriájába búcsúztatják gyertyagyújtást, és természetesen, amikor bármi hivatalos van, akkor a Magyar Birkózó Szövetség Nemzeti Sport Egyebek felületén természetesen meg fogunk jelenni, és figyeljük az eseményeket. Isten nyugosztalja a Zsanettet.
Isten nyugosztalja. Köszönjük szépen, ennyi volt a mai Nemzeti Sportkör. Kovács Erikának, Turi Gábornak és Deák Zsigmondnak, hogy itt voltak velünk.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Négy nemzet, két zseniális mérkőzés és dráma az utolsó másodpercekig a világbajnoki csoportkörben. Norvégia, Franciaország és Szenegál, Irak labdarúgó világbajnoki csoportmérkőzések 21 órától élőben a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is Elpap István, labdarúgó világbajnoksággal folytatjuk. Köszönöm szeretettel a vonalba Holzer Ádámot, a Soroksár jelenlegi, a Ferencváros egykori kiváló kapusát, állandó televízió szakértőt ugye a sporttelevízióban. Hát ha már kapus, kapusokról beszélgessünk, mert nagyon is főszereplők lesznek majd főleg a kieséses szakaszban, ne adj Isten, 11-es párbajoknál. Mi az általános tapasztalatod? Azért most már rengeteg meccs, majdnem vége van a csoportkörnek, rengeteg meccset láthattunk. Milyenek a kapusok, illetve te is úgy érzed-e, hogy az ő nagy pillanataik majd még csak ezután következnek? Szia!
Szia, köszöntök én is mindenkit. Hát vegyesek az érzéseim, megmondom őszintén, mert ugye ezzel, hogy ennyi csapat van, és nagyon nagy különbség mutatkozik a csapatok között sok esetben, ezért ilyen statisztikában is ezt látjuk, tehát vannak azok a fajta szélsőségek, hogy mondjuk Emiliano Martínez kapujára még szinte lövés sem ment, vagy épp kézláblövést nem kellett védenie, míg mondjuk 10 meg a fölötti védésszámmal rendelkező kapusok is vannak per meccs, és két meccs alapján is például Eloy Romnak 9,5 védése van meccsenként, tehát ez egy extrém szám, ez egy 20 meccses skálányra tarthatatlan lenne, tehát még két meccs után is extrém, és az, hogy ez a 90 percre vetített védések száma, ez a kisebb válogatottak kapusai foglalják el értelemszerűen ezen a listán az első helyet, hogy a nagy csapatok kapusai nem igazán tudták eddig megmutatni valós tudásukat, tehát én minden egyes mérkőzésen, ahol egy nagy csapat egy kisebbe játszott, azért végig azt éreztem, hogy itt a nagy csapat kapusának nem igazán van aktív szerepe, talán kivétel Alisson Skócia ellen, ott azért már be kellett mutatni a neki is bravúrakat, de összességében Martínez nem igazán, Unai Simon nem igazán, most akik mondjuk ugye a top csapatok kapusai közül, Pickford sem igazán, neki lett volna ugyan dolga Horvátország ellen, de azt nem sikerült hárítani, szóval nem igazán látjuk azoktól a kapusoktól a markáns teljesítményt, akik egyébként mondjuk úgy az előtérben vannak így a szezon során, mert top csapatban védenek, vagy a BL-nek az élmezőnyhez tartozó csapatban védenek. Cserébe viszont látunk rengeteg olyan kis kapust, akiket idéző kis nemzet, vagy kis futball nemzet kapusai, akik meg egyébként jó teljesítményt nyújtanak, de ez a olyan érzésem van közben, mintha ilyen Magyar Kupa legjobb 64 közötti meccseket néznék néha, hogy felbillen a pálya egy irányba, és akkor a kis csapat kapusának jut 15 perc hírnév. De összességében a szakmai benyomásom mégis az, hogy ezek nem feltétlen képzett kapusok. Tehát, hogy ezeknek a kis nemzeteknek éppen pillanatnyilag ők az első számú kapusai, ilyen-olyan okokból. Ugye Gáme esetében azt is láttuk, hogy ott még váltás is történt, ugye Benjamin Asszere bekerült a kapuba, és meg is ugye két meccsen még nem kapott gólt, talán 6 lövés ment a kapujára, most 100% hatékonysággal véd, de hogy ő nem tudom, talán 25-26 évesen lett profi, előtte buszsofőr volt, és most nem megbántva senkit, mert tényleg ezek csodálatos életutak, és ezek azok a sztorik, amikről aztán sokáig lehet beszélni, de hogy aki 25-26 éves koráig nem profi, és nem ilyen körülmények közt készül, ott azért lehet látni képzettségbeli problémát, tehát az, amit megkapsz 10 évestől 21-22 éves korodig egy képzésben, mondjuk Európában, vagy a világ olyan pontjain, ahol a labdarúgó képzés az rendben van, akkor azért ezt a különbséget lehet ilyenkor látni a képernyőn, nyilván egy kapus ezt meg pláne látja, tehát vannak nagyon kacska mozdulatok, nem is emlékszem, melyik Marokkó Haiti mérkőzésen a Hakimi góljánál, ott is egy olyan, tehát hogy ezek most kis, szinte mintha nem is kapus mozdulat lenne, csak bele akar paskolni a kapus a labdába, felüt is saját magának, Hakiminek gólvonalról besodorja,
igen.
És nagyon sok ilyen volt, csak most ez a legfrissebb, mert ez ugye nem régiben volt, de ugye az egész tornát néznek sok ilyen gól, vagy például a kanadai kapus Svájc ellen, ugye ez a hóna alatt, ami becsúszant, de ott is a maga mozdulat, hogy ő két kézzel, tenyérrel valahogy úgy akar elütni egy labdát, ami egyébként egy kicsit ilyen kapus idegen mozdulat, mert hogy ezért a labdáért nem is így nyúlunk, hanem mögé lépsz és magadhoz ölelve próbálsz védeni, ő meg úgy próbált paskolni, ami egy ilyen vészmegoldásnak tűnhet. Szóval,
na de ez a mezőnynek az alja, mondjuk így, de aztán jön majd a mezőny teteje, és mennyire értesz egyet azzal, eleve mennyire értesz egyet azzal, hogy az igazán nagy csapatok hát nem lehet formát időzíteni 5,5 hétre, vagy 1,5 hónapra, tehát hogy majd, hogy nem a felkészülés egy részének szánják a csoportkört, de mondjuk adott esetben a kapusok, akik ugye egy ilyen mikrokörnyezet a csapaton belül, saját edzővel, a kapusok is talán ezt még így a felkészülés részének tekintik, mert tudják, hogy aztán majd mindjárt indul a kieséses szakasz, és aztán ott már sokkal komolyabb potenciálú támadó sorokkal találják magukat szembe, és ott jön el igazán az ő idejük is, nekik is akkor kell a csúcson lenni.
Igen, hát ez igazából ezeknek a tornáknak egy jellemzője. Nyilván, amikor mondjuk egy 16 csapatos Európa-bajnokság volt még egy évtizeddel mondjuk korábban, azért ott nagyon-nagyon jó minőségű csoportmeccsek voltak, ott azonnal láttuk a csoportban is, kik azok a kapusok, akik jó formában érkeztek a tornára, és aztán ugye az egyenes késés összakasznak, meg a speciális bája, hogy jutott a 11-es párbaj, az tényleg még egy plusz tud lenni, tehát ha egy olyan csapat, ami egy, akár két büntető párbajt nyer, ott azért a kapus az tényleg nagyon hamar hősé válhat, hogy mondjuk kétszer is akár volt erre például Livakovic esetében, ugye Horvátország, de Donnarumma mondjuk a 2021-es EB elődöntő, sok-sok ilyen példát lehetne hozni, amikor akár egy egyenes késés szakaszban egy csapatra két büntető párba is nehezedett.
Hát most öt meccs lesz, aki VB-t akar nyerni, annak 5 párharcot kell nyernie.
Igen, de ebből az 5 párhozból, de hát, hogy ebből mondjuk 2-t nem is feltétlen kell, vagy 3-at is akár ugye rendes
játékezetek,
de arra kevés esély van, hogy mind az 5-ször hosszabbításban megy valaki tovább, de belecsúszhat 1-2 rosszabb meccs, ha van jó kapus teljesítmény, ha van stabil védekezés, akkor mondjuk esetleg rúgott gól nélkül is lehet menetelni egy bizonyos pontjaig a tornának, és itt abszolút meg fog nőni nyilván a kapusoknak a szerepe. Hát ugye mivel 32 csapat lesz mondjuk a kieséses szakaszban, szerintem az első körben még ott is lehet, hogy látunk majd olyan mérkőzéseket, párharcokat, ahol egyébként nagy különbség lesz a csapatok között, és még mindig nem feltétlen egy kapusról fog szólni. Ugye itt most Vozinha volt egy extrém példa, hogy a világ megismerte a nevét 40 évesen, és felkapta, hogy milyen remek teljesítmény nyújtott Spanyolország ellen, és egyébként Szaúd-Arábia legyőzésével zöldfoki szigetek nyerekbe kerülhet, úgyhogy azért se zárjuk ki, de szerintem az ilyen kapusteljesítmények háttérbe fognak szorulni már egy komoly mérkőzésen, és tényleg az lesz, hogy azt az egy-két kritikus védést, ami a nagy meccseket eldönti, azt Martínez mutatja be, vagy Menyal mutatja be. Egyébként Menyal is hibázott például ugye a Szenegál elleni találatnál, Mendy vastagon benne volt egy-másfél gólban a francia-szenegál meccsen, tehát mondom, nekem inkább az az érzésem, hogy nincs igazán jó meggyőző kapus teljesítmény. Alisson volt az első, aki úgy tényleg, hogy nagy csapat, egy jobb csapat ellen is tetszett, de egyébként ezen kívül még nem volt olyan, ami aztán lehet, hogy akadt, mert ha jól emlékszem, talán az ausztrálok kapusa Patrick Beach is nagyon nagy meccset fogott ki Törökország ellen az első körben még, tehát hogy voltak ilyenek, de...
Az iráni kapus volt extra a belgák ellen, ott annak volt egy-két olyan hihetetlen védése, én nem vagyok kapus, de azért néztem hatalmas nagyokat.
Igen, valóban.
Az a Bejram van nevű ember.
Igen, ő volt, aki ugye az, ami gurult ott keresztbe a labda, és üres volt a kapu, és keresztbe dobta magát, azt elakadt a kezében, ami közelebb volt a földön, ez valóban igen, tehát még neki is volt, de mondjuk róla sem feltétlenül tudjuk, hogy egyébként merre játszott le pályafutását, bár ha most jól nézem, akkor a Traktor nevű csapatban.
De ő nem fog az elődöntőbe 11-es párbajt védeni, ezt szinte garantálhatjuk, úgyhogy hosszú távon azért igen, nem lesz. Figyelj, azt mondd meg nekem, hogy nyilván rögzített helyzetek azok a futballban amúgy is rendkívüli módon felértékelődnek, arra lehet készülni, azt lehet gyakorolni, lehet rá edzeni, hát most az Arzenált ne is citáljuk a klubcsapatok közül, amelyik ezt viszonylag a tökére fejlesztette, de kapusként egy ilyen, amikor az ötösön belül van adott esetben 18 játékos, arra hogy lehet készülni? Ez egy húsdaráló, a kapusnak amúgy is ezért viszonylag egy bátor embernek kell lennie, de mondjuk ott megválasztani, hogy elindulok-e, el tudok-e indulni, akár önveszélyes módon, tudok-e hárítani, tehát mennyire változtatja ez meg a kapusnak a munkáját, vagy akár a kapusnak a képzését, hogy erre kell felkészülni, hogy egy szögletnél, egy oldalszabadrugásnál, egy bedobásnál adott esetben a teljes mezőny ott van a gólvonaladon, vagy az ötösödön.
Hát én mindig is annak a híve voltam, ezt többször hangot adtam ennek, ilyen olyan társaságokban, meg még szakmai beszélgetésekben is, hogy én abban hiszek, hogy a kapus arra jöjjön ki, amiben 100%-ig biztos. És alapvetően Magyarországon van egy olyan hozzáállás a kapusokhoz, hogy hát gyere, mert az jól néz ki, mert a védő magabiztos lesz tőle, de nem lesz tőle magabiztos. Tehát ha te rosszul jössz ki, az a védődet is elbizonytalanítja. Tehát a kevesebb több elvet vallom ebben is, mint sok minden másban. Én azt gondolom, hogy a pontrugásoknál a kapusnak a legfontosabb a türelem. Az egyik legfontosabb szempont, hogy tudjad megvárni azt a pillanatot, amikor már a labda annyi távot megtett, hogy abból nagyjából tudod azt a belőni azt a 20-30-50 centis zónát, ahova érkezik a labda, mert azon belül tudsz korrigálni, mert ha kicsit rövidebb, azért még előrefele tudsz nyúlni, ha kicsit magas, még mögé nyúlva tudsz tovább öklözni, tehát hogy valamennyi mozgástered van, tehát nem kell ezt, nem tudod ezt minden esetben nagyon pontosan kiszámolni, de hogyha ezt nem tudod belőni, és most, hogyha nem tudom, stopper, vagy bármivel lemérnéd, hogy mennyi alatt ér be a labda a szögletzászlótól mondjuk az ötösre, az egy nagyon minimális idő, és ugye a labda már az út felénél jár körülbelül, amikor te már nagyjából meg tudod határozni, hogy na akkor hova is fog ez becsapódni, és a te pozíciód, a labda sebessége, a labda magassága, és az a terület, ahova érkezik, az ott lévő emberek száma, magassága, ezt mind berakod egy közösbe, és egy pillanat alatt eldöntöd, hogy jössz vagy nem jössz. És ez az a döntés szerintem, ami a nagyon jó kapusokat megkülönbözteti minden más kapustól, hogy ennyi ismeretlenes egyenletet egy pillanat alatt jól old meg. Nem mindig, mert százból egyszer elnézi még a világ legjobbja is, de hogy minél magasabb arányban oldod ezt meg jól, nyilván annál inkább lesz egy jó kapus. De és nagyon sok olyan szöglet pontrugás volt látni, hogy a beadás pillanatában a kapus lép egyet a labda felé. Tehát még azt se tudja, hogy hova fog érkezni a labda, de és ebből vannak az alászaladások.
Hát igen.
Aztán van az, amikor a kapus áll, vár, jön a labda a rövidre, és akkor még beleviszi magát abba, most például a BL-be jut egy példa eszembe, az Arsenal Bayern München meccsen, amikor talán Gabriel előzte meg Neuert, az ugyanez a szituáció volt. Jött a labda, Saka belőbbölte ballal a rövidre, és amikor már Gabriel Neuer előtt volt, akkor Neuer belement egy ilyen félig meddig csinos valamibe, és másfél méterről becsúsztatták, úgyhogy őt megelőzték. Tehát, hogyha én azt mondom, ha nem vagy benne 100%-ig biztos, és azt nagyjából jól el tudod dönteni, hogy ez fixen az enyém, vagy nem. De rengeteg kapus rizikót vállal, ebben benne van egy ilyen, most egy ilyen futball társadalmi nyomás, hogy már pedig a kapus az magas, és kijön a labdára, és magabiztosan. És akkor ez nyilván azért az edző, ez a mi kultúránkra, a magyar futballkultúrára különösen jellemző, hogy a hangos, durva pontrugásoknál nagyon-nagyon kijövő kapusokat, azt még mindig valahogy a magyar edzői szakma talán jobban kedveli, de én abszolút nem ennek a híve vagyok. Én azt gondolom, hogy egy kapusnál ma már az egyik régen azok a kapusok flúgosak, én meg szinte csak intelligens, meg nagyon okos, jó kapusokkal dolgoztam csapattársként is.
Persze hát intelligens flúgos kapusok, a kettő nem zárja ki egymást.
Nem zárja ki egymást, igen, most a flúgnak is van, igen, de ugye alapvetően ez a flúg, ez nem úgy van, mert az én is azon az, hogy 120-szal közlekedő labdák elé bevetni magunkat, az ahhoz kell egyfajta flúg, de az egy más, mint amikor azt mondják, hát a kapusok olyan kis butácsák, mit tudom én, szóval ez abszolút nem így van, nem. Aki ismer kapusokat közelről, az pontosan tudja, hogy ez nem így van. És szerintem a nagyon jó kapusnak ez egy ismérve, és a maga szintjén nagyon jó kapus, tehát, hogy ha te, nem tudom, NB1-ben ezt 10-ből 5-ször tudod csak megcsinálni, akkor nem biztos, hogy NB1-es kapus vagy, de NB2-ben 10-ből 9-szer, mert ugye más a labdának a minőt, nyilván nem ugyanúgy rúgják, a magasabb szinteken jobban rúgnak, jobban érkeznek, hát ez egyértelmű, de ha megtalálod azt a szintet, ahol te ezt mondjuk 90% vagy 100%-hoz közeli hatékonysággal tudod megoldani, akkor te elvileg azon a szinten egy jó kapus, ezt ugye Eszterházi Péter írta, hogy egy jó megy egyes játékos, az egy jó játékos a megy egyben. Tehát, hogy ez így van, ez ha egy jó kapus vagy NB2-ben, akkor az NB2-ben valóban egy jó kapus, hogy ez nem jelenti azt, hogy egyébként tudnál védeni fejjel, de mi most ugye a világbajnokságról beszélgetünk, és azért itt is látni azt, hogy itt nem mindenki elit kapus, tehát most az országában úgy tűnhet, de ha itt csak a kapusokat egymáshoz viszonyítva nézzük, itt ég és föld a különbség. Tehát képzettségben, döntéshozatalban, szóval nagyon-nagyon, mint ahogy a csapatok
hát akár csak a mezőnyjátékosoknál, de hát akár csak a mezőnyjátékosok, a kapusok is majd egyre fogynak, szépen lesznek mindjárt 32-en, aztán már plusz mindenkinek a cseréje, aztán 16-an, 84-en végül valaki majd világbajnok lesz közülük, és az szinte biztos, hogy maga is abszolút elit minőséget képvisel. Holzer Ádám, nagyon szépen köszönöm, szerintem a torna során még érdemes lesz majd ebbe a témába beszélgetni, főleg ha már az elittel találkozik, és akkor aztán igazán megnézhetjük, hogy a gólvonalon kik a menők. Holzer Ádám, köszönjük szépen, a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm szépen.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló a harmadik rész, szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
Műsorajánlót hallottak.
Összekerült a címvédővel a Győr a női kézilabda bajnokok ligájában. Pontosan egy év múlva kezdődik a hazai rendezésű vízes világbajnokság. Mindhárom magyar bejutott a női fináléba a budapesti öttusa világkupa döntőben. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Újra összekerült az ezüstérmes Győr és a címvédő Metz, ez derült ki a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének mai sorsolásán. Az Eto a francia együttes mellett többek között két dán csapattal, az Odenzével és a Nyköpinggel is találkozik a nyolcasában. A sorozat másik magyar csapata, az FTC pedig többek között a bronzérmes Cseszeme Bukarestel és a legutóbbi BL idény negyedikével, a francia Brest együttesével is játszik. A férfiaknál is sorsoltak ma, de itt változott a lebonyolítás. A csapatok 6 darab 4 fős csoportba kerültek be. A Veszprém az előző idényben BL ezüstérmes Füksze Berlinnel is összecsap. Emellett a Porto és a Szer Partizán került még ebbe a csoportba. A Szeged pedig a portugál Sportinggal, a dán GOG-vel és a svéd Kristianstaddal találkozik. A Nemzeti Sportrádióban 18 órától élőben reagálnak az érintettek. A körkapcsolásban a Veszprém Handball Team ZRT vezérigazgatóját, Barta Csabát és a szegedi szakmai stáb tagját, Kárpáti Krisztiánt kapcsolják. Pontosan egy év múlva kezdődik a budapesti vízes világbajnokság. A hazai szövetség ez alkalommal az úszó és vízilabda mérkőzések leendő helyszínén az MVM Domban tartott sajtótájékoztatót. Hallgassuk meg, hogy nyilatkozott a szövetség elnöke Vladár Sándor Bera emesének.
A többi helyszínről egyébként lehet tudni valamit, ugye a Duna Arénában lesznek a szinkronúszó és műugró számok, tehát nem esik ki ebből a körből, viszont a nyílt vízi úszásnak és mondjuk a szuperóriás műugrásnak van-e már pontos helyszíne?
Elképzelések vannak a high diving kapcsán. A nyílt víz az nagyjából fix, de ezt én még nem mondhatom el, majd ahogy a sajtótájékoztatón is Dávid elmondta, hogy hamarosan elmondjuk. A high diving az egyedül kérdőjel, mert ez egy nagyon költséges történet, bár gyorsan meg tudjuk csinálni, szerintem egy jó helyszínt találtak idejében, elmondjuk, és amiről még nem beszéltünk, hogy 2022-ben és legutóbbi VB-n, tehát itt bejön több mint 10 000 szenior versenyző. Úszó, vízilabdás, más sportágban 10 000 sportoló, plusz hozzátartozó családtagok, ez mind szállodai kapacitás, mind bevétel Budapestnek, és megmutatja az úszás, vízes sportok erejét, hogy ez nem csak versenysport, hanem annál sokkal több, egy illetem átívelő hitvallás, maga a sport, maga az úszás. Úgyhogy ez egy óriási rendezvény lesz, és amúgy is nagyot alakítottunk szerintem így az előkészületek kapcsán, hogy sikerült úgy megszervezni és összevonni, hogy a szenior és az elit versenyek nagyjából összekapcsolódnak, sőt, lesz párhuzam. Tehát az eddigi 2 hónap helyett, mondjuk Szingapurban 2 hónap volt, ez a rendezés, ezt most mi megcsináljuk 3,5 hét alatt.
A magyar női vízilabda válogatott csapatkapitánya Keszthelyi Rita következik.
Egyelőre olyan nagyon messzinek tűnik, de pont ahogy itt az előbb felsoroltam, hogy mennyi minden vár ránk, nem csak a válogatottban, hanem ugye a klubszezonnal is, meg válogatottnak ugye decemberben, meg februárban lesz ugye világkupa, amire ki kell jutni, stb. De ez már egy kvalifikációs világverseny lesz, szóval így pikpakkel fog tálni megint így szeptembertől, így június 26-ig az idő. Budapesten játszani mindig nagy élmény, és ugye a Margit szigettel kapcsolatban már van tapasztalatom, azt tudom, hogy ez az a világ legfantasztikusabb dolga. Úgyhogy magasan van a léc, hogy az MVM Dome ezt felülmúlja, de ezért a legtöbbet mi tudunk tenni, hogy minél több szurkoló kijöjjön, és egy felejthetetlen világbajnokságot okozzanak számunkra, és mi is nekik.
Nyilván elsősorban a szurkolók száma miatt került hát ide az MVM Dome-ba, többek között a vízilabda mérkőzések helyszíne is, de akkor te sajnálod?
Hát én egy picit sajnálom, de az, hogy viszont 10 000 ember, vagy több mint 10 000 ember tud részese lenni a világbajnokságnak, az egy sokkal fontosabb dolog, mint hogy a Margit szigeten legyen, hiszen tudjuk, hogy ez egy sokkal kisebb befogadóképességű úszoda, és szerintem mindenki tudja, hogy a Margit sziget a vízilabda szentélye ettől függetlenül, de egy olyan esemény lesz itt az MVM Domban, ami minden sportoló számára egy meghatározó élmény lesz a pályafutásában.
Az összetett világkupa győztes nyíltvízi úszót, Betlehem Dávidot is megkérdezte Bera Emese.
De azt hiszem, hogy a világbajnokság kapcsán nem feltétlenül csak azt kell hangsúlyozni, hogy nyíltvízi úszó, hiszen a medencében is szerepelni fogsz a tervek szerint. Nyilván teljesen más a hangulat egy ilyen hatalmas csarnokban vagy stadionban, mint mondjuk nyíltvízen. Melyiket várod jobban?
Mind a kettőt, főleg azért, mert ha tényleg a Kopaszigáton lesz a nyíltvíz, akkor az egy olyan hely, ahol tényleg sokan ki tudnak jönni, és tényleg szerintem pár ezer ember lakik ott, akik tényleg csak azért kijönnek, mert hallják, hogy valami ováció van, és szeretnék megnézni, hogy mi az, szóval szerintem az is egy jó hangulat lesz, és a Párizsban is elég sokan kim voltak, viszont az elég jól el volt osztatva az egész, szóval nem volt akkora hangzavar, így emiatt, hogy a Kopaszigától lesz, várom a nyíltvizet nagyon, és főleg azért, mert ott szeretnék elsősorban jól úszni, de azért ez megint egy teljesen más, egy zárt helyiségen itt lesz 10-11 ezer ember egy medencére. Sokan elfelejtik az olimpiai bronzérmem mellett, hogy én olimpiai negyedik voltam 1500-on, szóval remélem, hogy tudok olyat nyújtani, amivel megváltozik ez, ha nem is átfordul, de legalább egy helyen fogják kezelni a kettőt. Szóval mind a kettőt nagyon várom, biztos, hogy itt nagyobb lesz a hangzavar és a hangulat, de ugyanakkor remélem, hogy nyílt üzen az a családiasság, igazából nem az, hogy csak én élem át, hanem látják a versenytársaim is, hogy igen, ez Magyarország, és mennyien szurkolnak nekem, nekünk, a többieknek. Szóval mind a kettőt nagyon várom.
Mindhárom magyar versenyző fináléba jutott a női elődöntőből a budapesti öttusa világkupa döntőben. Az A csoportból Guzi Blanka az első, és Erdős Rita a hetedik, a B-ből Mészáros Emma a második helyen kvalifikálta magát a legjobbak közé. A VK fináléba a sorozat három állomásán, Kairóban, a bulgáriai Pazardzsikban és a két hete a magyar fővárosban elért eredmények alapján lehetett bekerülni, de egy nemzetből legfeljebb három versenyzőnek nemenként. A mai verseny után Guzi Blanka nyilatkozott Kreisz Bálintnak.
Nehéz szavakat találni arra a versenyzésre, amit ma ismételten mutattál. Elődöntőbe jutottál a vívásban, majdnem döntős lettél. Az OCR-t is fantasztikusan teljesítetted. Hogyan látod te a saját napodat?
Sikerült a célokat teljesíteni, amiket mára kitűztem. Nem olyan régen fejeződött be gyakorlatilag a budapesti világkupa, és arra voltam kíváncsi, hogy mennyire tudom magamat áthangolni, hogy ez egy teljesen más verseny. Azt gondolom, hogy ezt jól abszolváltam, ezt a feladatot, és fókuszáltnak éreztem ma is magamat, bár a melegítésem volt egy-két gyenge pont, amik úgy kicsit megrezegtették a letet, de hál' Istennek ez már nem látszódott annyira utána a verseny közben. Amit mindenki szeretné kijavítani majd, az az emelkedő majomlítának a gyorsasága itt az OCR pályán, illetve azt gondolom, hogy a lövészetben is hagytam most azért másodperceket, úgyhogy azokat nem lehet orvosolni.
Erdős Rita következik.
Mi járt a fejedben az első lövészetnél, amikor befejezted mondjuk, és sikerült az ötödik zöld lámpát is általánod?
Hová, nagyon megkönnyebbültem akkor. Az első lövészetnél iszonyatosan izgultam. Utoljára nem tudom hány éve volt utoljára, hogy ennyire nem sikerült a lövészet, és az első találatot igazából nagyon nehezen sikerült eltalálnom, és már rá stresszeltem az egészre, és ezt vittem tovább magammal abba a lövészetbe. Utána elindultam sprintelni, próbáltam visszahozni azt a hátrányt, amit összeszedtem, de utána szerencsére, hogy kifutottam magamból az izgulást és a idegességet, akkor utána a többi lövészet az viszonylag jól sikerült, az utolsóban volt több hiba, de a többi lövészet az azért egyensúlyozta egy picit, amit nem lehetett, de ott tudtam feljebb jönni, és végül utána folyamatosan továbbjutó helyen voltam, úgyhogy azért örülök, hogy sikerült így ellensúlyoznom azt az első lövészetet.
Mészáros Emma is adott interjút Kreisz Bálintnak.
Nagyon-nagyon örülök, hogy itt versenyezhettem. Nagyon szeretek itthon versenyezni, szerintem ez a legeslegjobb versenyhelyszín az összes között. Nagyon jó lelkiállapotba érkeztem ide a versenybe, és alig vártam, hogy végre rajthoz állhassak. Igazából minden számmal teljesen elégedett vagyok, és azt mondhatnám, hogy szinte a maximális teljesítményt tudtam nyújtani mindenben. Sajnálom, hogy a finálén nem tudok részt venni, mert ugye megyek a Junior Európa bajnokságra, utazom vasárnap, de ettől függetlenül nagyon örülök, hogy egyébként kiharcoltam a finálés helyet.
Az olimpiai ezüstérmes Halász Bence a negyedik, míg Szabados Ármin a hatodik helyen végzett kalapácsvetésben az arany kategóriás zágrábi atlétikai versenyen. A Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en.
a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Az a futás utolsó fél órája a labdarúgó világbajnokságé, hiszen lejátszották a 15. játéknapot. Nyágúi Gergely összeállítása következik.
Ecuador hátrányból fordítva legyőzte Németországot és tovább jutott. Elefántcsontpart először élte túl a csoportkört, és a 32 közé jutottak a japánok, a svédek és az ausztrálok is. A törökök győzelemmel búcsúztak a VB-től. Újabb 3-4-esben fejeződtek be a csoportküzdelmek a 2026-os világbajnokságon. Az E csoportban a már biztosan csoportgyőztes németekre az az Ecuador várt, amely csak győzelemmel juthatott tovább.
Gracias, señor. Gracias, Ecuador. Qué lindo momento para ser ecuatoriano.
Nos, a dél-amerikaiak végül 2-1-re legyőzték a németeket, ezzel tovább jutottak az egyenes kieséses szakaszba. A talán elsőre meglepő végeredményt és magát a mérkőzést is így értékelte a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, Vukovics László.
Julian Nagelsmann a tudtára adta az ekvádoriaknak, hogy nem veszi félváról Németország a mérkőzést, csak két helyen nyúlt bele a csapatba. Én azt gondoltam, hogy több játékos pihentetni fog, mivel már mérkőzés előtt tudtuk, hogy Németország csoport elsőként jut tovább, függetlenül a mérkőzéstől. Ecuadornak a továbbjutáshoz csak a győzelem volt megfelelő eredmény. A németek akarata érvényesült, a második percben már Zanini révén megszerezték a vezetést, és az első 8-10 percben nagyon jól játszottak a németek, több helyzetet is kidolgoztak, nem tudták növelni az előnyüket, és lehet mondani, hogy a semmiből a 9. percben Angulo kb. 20-25 méterről egy nagyon szép lövést küldött a bal alsó sarokba, Nájer megmozdulni sem tudott, egyenlítettek az ekvádoriak, és a félidő további részében, a 10. perctől Ecuador átvette az irányítást, tényleg minden labdáért úgy ment, mint az életük múlna rajta, érződött, hogy mindent megtesznek azért, hogy legyőzzék ma Németországot, és a németek egy kicsit belekényelmesedtek a mérkőzésbe, de a fél időig nem változott az eredmény. A második fél időben Németország próbálkozott cserékkel frissíteni, de igazán áttörést nem tudott elérni. Még jobban belekényelmesedtek a németek a mérkőzésbe, úgy voltak vele, hogy azért ne kapjunk ki, az első hely már megvan a csoportba, erre nagyon jó ráérzett Ecuador, és egyre bátrabban kimerészkedtek. Egy-egy kontrából lett volna lehetősége Németországnak, de mivel nem volt bennük az a spiritus, ami az eddigi mérkőzéseken, az a mindenáron való győzni akarás, ami a németeket mindig jellemzi, ezért a rossz döntéseket hoztak a végjátékba. Gondolok itt például Zané kiugrott nagyon nagy helyzetbe a bal összekötő helyén, lefektette már a védőt, kapussal állt szembe, és egy olyan lövést eresztett meg, ami először a földre pattant, majd a kapus kezében elhalt, kisejtette az ekvádori kapus. Majd az ekvádoriak egyre többet tartózkodtak a német kapu előtt, és ez meg is hozta az eredményét. Rodriguez gyönyörűen vett le egy beadást az ötösön, ott a lövését még táblokkolni tudta a szöglet, és a szögletből egy csúsztatás után Nájer tartotta a kezét, hogy beleessen a labda, megelőzte Plata, és egy méterről a léc alá vágta. Óriási örömünnep tört ki az ekvádoriak körében. Ez a 77. percben volt, akkor még hátra volt 13 perc. Na, akkor próbált éredezni Németország, de ha egy csapat leadja eladja az energiaszintjét, akkor nagyon nehéz újra fölpörögni arra a szintre. Mentek becsületből előre, próbáltak egyenlíteni, Ecuador ekkor már heroikus küzdelmet folytatott, teljesen átélték a mérkőzést, mindent beletettek, Becasese lefölrohangált a kispad előtt, az ecuadori kapitány, még cseréltek amennyit tudtak, Caicedo nagyon-nagyon sok munkát tett bele a középpályán, nem sikerült németeknek egyenlíteni, 2-1-re győzött Ecuador. A második félidő alapján és a teljes meccset is összefoglalom, akkor teljesen megérdemelt győzelmet adott Ecuador, és ebben tovább jutott a 32 közé.
Az ecuadoriak hőse Gonzalo Plata lett, a győztes gólszerzője így nyilatkozott a mérkőzést követően.
Ebben reménykedtünk a világbajnokság előtt, és most valóra vált az álmunk. Nagyon keményen megszenvedtünk érte. Kényelmesebb lett volna hamarabb kiharcolni a továbbjutást, de így még jobb, még nagyobb az öröm. Alig várjuk a folytatást, továbbra is mindent beleadunk majd. Most is végig hittünk magunkban, még a korán bekapott gól után is, és hála Istennek meglett az eredménye.
A németek hiába álltak fel bombaerős kezdővel, a korai vezetés után belealudtak a mérkőzésbe. És bár többen megkérdőjelezték, hogy mennyire vették komolyan a találkozót, Joshua Kimmich szerint nem volt gond a hozzáállásukkal.
Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, és egyből megszereztük a vezetést, ezután viszont rengeteg labdát adtunk el, sokat hibáztunk. Összességében megérdemeltük a vereséget, nem vettük félváról a meccset a továbbjutás birtokában, győzelemre készültünk, de ez most nem sikerült.
Csoport másik mérkőzésén Elefántcsontpart abban a tudatban lépett pályára, hogy ha legyőzi Curaçaót, akkor tovább jut a csoportból. Regős László Pál tudósít.
Nem sodorta el a kék hullám az elefántokat, Curaçao Elefántcsontpart 0-2. Az afrikai csapat először jutott tovább VB csoportkörből története során. Curaçaói lövéssel indult pedig a mérkőzés, a második percben Csong életerős lövését Fofana ütötte ki, innentől pedig az elefántcsontpartiak átvették az irányítást, és a hetedik percben már a vezetést is megszerezték. Diomandé a bal oldalon szerzett labdát a 16-oson, belül laposan középre tette az alapvonaltól, Pepe pedig az 5-ösről közelről bepasszolta az üresen maradt kapuba. Ezután főleg távoli lövésekkel próbálkoztak a csapatok, és picit le is lassult a mérkőzés tempója. A félidőben 1-0-ás elefántcsontparti vezetéssel mentek pihenőre a csapatok, és a második játékrész is Curaçaói próbálkozással kezdődött. Florános lövése került egy centikkel az elefántcsontparti kaput, de azért jobbára az afrikaiaknál volt a labda. A 65. percben pedig megszerezték a második gólt, és Sangaré remek passzát a 16-os sarkánál vette át Pepe. A becsúszó curaçaói védőt ott hagyta már az átvét ellen, aztán 14 méterről jobbról, bal belsővel a hosszú felső belőtt. Ezzel 2-0-ra vezetett már az elefántcsontparti csapat, amely nagyon rutinosan tartotta a labdát, és ezzel az eredményt is a folytatásban. A curaçaói csapat pedig bár becsülettel próbálkozott, igazán nagy helyzetet már nem tudott kialakítani, ennek megfelelően gólt sem szereztek. Elefántcsontpart győzött, és ezzel negyedik világbajnokságán sikerült először túlélnie a csoportkört. A folytatásban Norvégia vagy Franciaország vár rá. Curaçao pedig története első VB-jén minden idők legkisebb lakosságú világbajnoki résztvevő nemzeteként gólt szerzett Németország ellen, pont szerzett Ecuador ellen, és bár most szomorkodnak és könnyes szemmel ölelgetik egymást, mégis emelt fővel térhet majd haza a Szigetország válogatottja. Curaçao Elefántcsontpart 0-2.
Elefántcsontpart hőse a duplázó Nicolas Pepe volt, aki érthetően boldogan értékelt a találkozó után.
La joie de la fierté.
Ezek az öröm és a büszkeség percei, hiszen történetünk során először jutottunk tovább a csoportból. Mindenkinek a munkája, mindenkinek a teljesítménye benne van, és ez végre kifizetődött. A kieséses szakaszban pedig már teljesen mindegy, hogy ki jön szembe, felvesszük a harcot bárkivel, és természetesen megpróbálunk majd nyerni. A karibiak kapusa, Errol Room a vereség és a kiesés ellenére sem volt szomorú. Először is büszke vagyok. Ma megmutattuk, hogy mit tudunk, voltak remek periódusaink, de ezen a szinten, amint hibázol, megbüntetnek. De összességében azt hiszem elégedettek lehetünk. Ameddig eljutottunk, amit a világnak megmutattunk, és ma remekül játszottunk, kifejezetten jók voltunk, de hát voltak pillanatok, és ez az, amit elsősorban tanultunk ebből a tornából. Remek tapasztalat ez nekünk, hosszú utazás volt, régen indultunk, de most itt vagyunk, és szerintem sok örömet okoztunk az embereknek a világon. Küzdöttünk, harcoltunk, és erre tényleg büszkék lehetünk. És ma igazán jó teljesítményt is nyújtottunk, megmutattuk az egész világnak, hogy mire képes a kuraszaui labdarúgás. Most már az egész világ ismer bennünket, és ez segíteni fog a jövőben a ligának is. Remek feltörekvő tehetségeink vannak, ez Curaçao jövője. Az E-csoportban tehát Ecuador Németország 2-1, Elefántcsontpart Curaçao 2-0. A karibiak, bár gólt rúgtak és pontot szereztek első VB-jükön, utolsóként búcsúznak. Csoportgyőztes Németország, a második Elefántcsontpart és a négy pontos Ecuador is a nyolc legjobb csoport harmadik egyikeként a 32 között folytathatja. Az F csoportban az már korábban eldőlt, hogy Hollandia csoport első, Tunézia pedig kiesik. A Japán-Svédország találkozónak pedig úgy futottak neki a csapatok, hogy tudták, egy döntetlennel kéz a kézben masírozhatnak be az egyenes kieséses szakaszba. Regős László Pál foglalja össze a történteket.
Nem született döntésrendnek, mindkét csapat örül, Japán-Svédország 1-1, mindkét válogatott ott van a legjobb 32 között. Az első félidő Japán fölényt hozott, volt viszont nem, sőt igazán nagy helyzetet sem, egészen a utolsó percekig kellett várni, addig, amíg az első komoly helyzet megszületett, Nakamura lövését azonban Zettersen bravúrral védte a bal alsóból. A fordulás után maradt a Japán mezőny fölény, és az 57. percben ez góllá is érett, egy fantasztikus támadás végén Doan és Ueda játszott össze, aztán Doan remek ütemben indította Maedát, aki a 16-oson belül 7-8 méteren átvette a labdát, és estében bepöckölt a jobb alsóba. Megérdemelten szerzett vezetést Japán, de csak 5 percig volt náluk az előny, mert hogy Elanga a 16-os jobb sarkától ballal élesen lőtte a kapu irányába. Suzuki későn látta meg a labdát, ezért későn vetődött, és a kapufa mellett a hálóba vágódott Elanga lövése. A svéd egyenlítést követően 2 perccel pedig Isaac 16-osról adott lövését kellett Suzukinak védenie. Szép lassan át is vették az irányítást a svéd válogatott játékosai. A japánok cserékkel talán már pihentettek is olyan kulcsjátékosokat, mint például Doan vagy Ueda. A svédek mezőny fölénye viszont nem szült újabb gólt, vagy az első félidőben a japán fölény sem szült gólt. Még a 93. percben volt egy Elanga lövés, amelyet Suzuki védett, majd az azt követő szöglet után Isaac felső kapufát fejelt, újabb gól viszont nem született. A másik mérkőzésen Hollandia 3-1-re legyőzte Tunéziát, ezzel a hollandok a csoport elsők, a japánok megtartották a második helyet ezzel a döntetlennel, 4 ponttal viszont Svédország a legjobb 8-3. Helyezett egyike lesz, és szintén készülhet a következő körre. Japán, Svédország 1-1.
Svéd részről Viktor Gyökeres, az Arsenal támadója így értékelte a mérkőzést és a csoportkört. Az volt a célunk, hogy tovább jussunk a kvartettből. Persze szerettük volna megnyerni a csoportot, aztán a legutóbbi meccs után nyilván a második helyért mentünk már csak. De az egyértelmű, hogy a döntetlen és a továbbjutás elfogadható eredmény. Úgy gondolom, hogy amit a második félidőben mutattunk, hogy egyre jobban kontrolláltuk a mérkőzést és többet futballoztunk, az egy jó jel. Ugyanakkor szerintem több helyzetet kellene kialakítanunk. Nagy az esélye, vagy kockázata, hogy Franciaország vagy Norvégia lesz az ellenfél a nyolcaddöntőben. Ez már csak így van, ha az ember tovább jut a csoportból. Kemény ellenfelek jönnek majd, mi pedig kíváncsian várjuk a következő meccset, függetlenül attól, hogy kivel állunk szemben. Ahhoz, hogy a svédek a nyolcaddöntőben ellenfelet kapjanak, persze előbb még be is kell jutniuk a 16 közé. Ellenfelük egyelőre nem ismert, a japánoké viszont igen, a brazilok várnak Moraisu Hajimaékra, aki már erről az összecsapásról is beszélt.
A japán labdarúgás javára fog válni a Brazília elleni mérkőzés. Egy tökéletes csapat vár ránk, de hiszünk abban, hogy van esélyünk a győzelemre. Alaposan fel fogunk készülni belőlük, hogy még egy szintet lépjen a játékunk. Egy barátságos mérkőzést már megnyertünk ellenük Japánban. Talán emiatt még jobban ki lesznek éhezve a sikerre. Minden esetre mi már nagyon várjuk, hogy pályára lépjünk a brazilok ellen.
Japán-Svédország tehát 1-1, a kvartett másik mérkőzésén pedig a már biztosan csoport első hollandok villámrajt után 3-1-re legyőzték a garantáltan búcsúzó Tunéziát. A találkozót követően mindkét fél az első 10 perc jelentőségét emelte ki, előbb a tunéziai Rani Kedirát, majd az oranje szövetségi kapitányát Ronald Koeman-t hallják.
A kezdés nagyon rossz volt számunkra, 7 perc után már 2-0-ra égtünk. Aztán sikerült visszajönnünk a meccsbe, de a teljesítmény nem volt elég ahhoz, hogy legalább egy döntetlent vagy akár a győzelmet kiharcoljuk. Úgyhogy igen, bal szerencse és 0 ponttal zártuk a tornát. A tőlünk telhető legjobbat nyújtottuk, és szeretnénk bocsánatot kérni az eredmények miatt.
We gave our best and say sorry about the result.
Nou, we hoopt op een goed begin en dat gebeurde vrij snel 2-0.
Reménykedtünk egy jó kezdésben, és ez meg is történt, elég gyorsan vezettünk 2-0-ra. Ugyanakkor volt néhány pillanat az átmeneteknél, amikor a védekezésben nem néztünk ki jól. A szünet előtti és rögtön a szünet utáni szakasz például nem volt jó. De aztán láthattuk, hogy amint újra egy kicsit magasabb tempóra kapcsoltunk, már nem volt semmi probléma. Kansasban szerencsére nem volt melegünk, kétszer is zárt térben játszottunk, ma is az egész meccset le tudtuk játszani jó hőmérséklet mellett. Marokkó ellen, ha meleg lesz, nos, azt el kell fogadnunk. És még valami, annyira narancsárga itt minden, a Holland Labdarúgó Szövetség nagyon jó munkát végez, mert ezen a három mérkőzésen az volt az érzésünk, hogy hazai pályán játszunk. Ez mindenképpen pluszt ad. Az F-jelű négyesből Tunézián kívül mindenki tovább jutott, a győztes hollandok Marokkóval, a japánok pedig ugye a brazilokkal találkoznak, míg Svédország ellenfélre vár. Zárásként ma hajnalban a D-csoport csapatai feszültek egymásnak. Kezdjük a továbbjutás szempontjából még nyitott Paraguay-Ausztrália összecsapással. Bene Ferenc összegez.
Ez egy nagyon érdekes mérkőzés volt, hiszen gondoljunk abba bele, hogy azért valószínűsíthető mind a kettő tovább jut, de mégis a paraguayiak fejébe két út volt. Az egyik, hogy kockáztatunk, egy döntetlen esetén, hogyha ez a mérkőzés döntetlen, akkor 4 ponttal harmadik lesz ugyan fixen Paraguay, de azért 4 ponttal biztosan benn van az első 8-ba azért a normális számítások alapján. Viszont ha kockáztat és megszélozza a második helyet, legyőzi Ausztráliát, akkor második helyzetként jóval kedvezőbb ellenfelet kap. Viszont úgy látom a mérkőzés alapján, hogy azt az utat választották, hogy legyen meg a biztos egy pont, ezáltal elengedjük a második helyet, de viszont 100%, hogy továbbjutás megvan, valószínűleg ez volt a célkitűzés a válogatottnak. Hát most kapnak egy csoport elsőt, ami nem olyan egyszerű. Ha kockáztattak volna, akkor viszont benne van az, hogy vereség esetén negatív gólkülönbséggel vagyunk, sokkal rosszabb gólkülönbséggel, és csak 3 ponttal, viszont nem biztos, hogy meg lett volna az első 8 legjobb harmadik pozíció.
Az ausztrálok középpályása Aidan O'Neill elsősorban szurkolóikat méltatta. Mindannyian teljesen fel vagyunk pörögve. A stadion tele volt ausztrálokkal, és tudom, hogy otthon is rengetegen szurkoltak nekünk. Sokan biztosan szabadságot vettek ki a munkahelyükön, vagy éppen lógtak az iskolából, hogy megnézhessék a meccset. Szóval ez egy hihetetlen érzés, és úgy gondolom, ma este büszkévé tettük egész Ausztráliát. Nagyon hálásak vagyunk mindannyiótoknak, látjuk és érzékeljük a támogatást. Nagyon keményen dolgoztunk azért, hogy eljussunk idáig, tudtuk ezt a mai meccs előtt is. Úgy léptünk pályára, hogy meg akartuk szerezni a 3 pontot, de végül az 1 pont is elég lett ahhoz, hogy a második helyen jussunk tovább a csoportból. Paraguay Diego Gomez már a következő ellenfélről beszélt, igaz, a dél-amerikaiak 4 pontjuk ellenére, mínusz 2-es gólkülönbségük miatt matematikailag még nem biztosították helyüket a legjobb 32 között. Igazából a pozitív eredményért jöttünk, de hát ez most nem sikerült. Nyilvánvalóan már a következő mérkőzésekkel gondolnunk, bárki is legyen az ellenfél. A lehető legkeményebben fogunk edzeni, hogy felkészüljünk a következő meccsre. Még nem tudjuk pontosan, ki jön, de javítanunk kell azokon a dolgokon, amik ma hiányoztak. Tudtuk, hogy Ausztrália kemény ellenfél lesz, nagyon hasonlítanak ránk abban, hogy hátul kifejezetten jól védekeznek. Mi a héten nagyon keményen készültünk erre, de, ahogy mondtam, a mai eredmény miatt van bennünk egy kis csalódottság. Sok mindenben kell még fejlődnünk, de most az a legfontosabb, hogy jól kipihenjük magunkat, és már csak a következő összecsapásra fókuszáljunk. Zárásként következzen a társházigazda USA és a csoport utolsó helyén végző Törökország mérkőzése, melynek már csak egy kérdése maradt, tudnak-e szépen búcsúzni a törökök? Katona László foglalja össze a történteket.
Győzelemmel búcsúztak a világbajnokságtól a félholdasok. Törökország Egyesült Államok 3-2. 9 helyen változtatott a társházigazda, de a törökök is 7 új játékossal vágtak neki az utolsó csoportmeccsüknek. A harmadik percben Berhalter baloldali szöglete átszállt a hosszú oldalra, ahonnét Trusty az 5-esfeles vonaláról éles szögből a kapu rövid oldalába lőtt. Vezet Amerika. 62 lövés nem volt elég az első török VB gólhoz, ma azonban már egyből betaláltak. A 10. percben jobboldali török támadás során Yilmaz passzolt a középen induló Gülerhez, aki 7 méterről elpasszolta a labdát a kapus mellett. A gyors gólváltás után fél óra játék kellett, hogy ismét zörögjön a háló, egy újabb veszélyes amerikai szöglet utáni csúsztatást követően McKenzie 3 méterről gólt rúgott, de lesről, így érvénytelen a találat. Amerikai vezetés helyett jött a török fordítás, a 31. percben Güler kényszerítőzött egyet a bal oldalon, ami után Elmáli passzolta középre a labdát, amit az érkező Kökcsű 5 méterről továbbított a kapuba. Az első félidő hosszabbításában Berhalter szögletéből az első gólt szerző Trusty tisztán fejelhetett 6 méterről nem sokkal a kapu fölé. A második félidőt ismét jobban kezdte az amerikai csapat, egy bedobás után a 16-oson belül pattogott a labda, onnan kikerült Berhalter elé, ki 17 méterről lőtt kissé balról jobbal, a láttenger sűrűjén áthatolt a kísérlet, majd a jobboldali kapufa mellett a kapuba vágódott 2-2. A mérkőzés hosszabbításában a 98. percben Arda Güler cselezgetett az alaponalnál, majd jobbról balra tevődött át a hangsúly, a 16-oson belül Uzun Csán az 5-ös sarkáról lőtt, Turner lábai között átment a labda, de Freeman még hárított, az érkező Ayhan aztán 3 méterről a kapuba lőtt. Az Egyesült Államok megnyerte a D csoportot, majd a bosnyákok ellen játszhatnak a legjobb 32 között. A törökök győzelmük ellenére a 4-es utolsó helyén végeztek. Törökország Egyesült Államok 3-2.
A törökök olasz szövetségi kapitánya Vincenzo Montella elégedetten értékelt a mérkőzés után.
Siamo contenti perché questi ragazzi se lo meritavano.
Nagyon boldogok vagyunk, mert ezek a srácok abszolút megérdemelték. Az első két mérkőzésünk is hihetetlen volt, járt már nekünk egy győzelem. Elsősorban miattuk örülök, de persze az egész közösségért is. Nagyon nehéz hét van mögöttünk, de a fiúk megmutatták, hogy megvan a tudásuk, a személyiségük, a szívük, és mindenek előtt a becsületük. Kicsit el is érzékenyülök, mert ezek a srácok tényleg megérdemlik. A futball már csak ilyen, a világbajnokságokon pedig ez még inkább így van. Mindjárt az első percben gólt kaptunk, ami után szinte bármelyik csapat összeomlott volna, nem? De ők bizonyították, hogy hatalmas a tartásuk és nagyszerű személyiségük van.
Az amerikaiak természetesen nem ilyen csoportzárásról álmodtak, a mérkőzésről és elsősorban saját állapotáról Christian Pulisicet kérdezték.
Sok jó pillanatunk volt, ismét jól kezdtünk. Összességében kiábrándító így befejezni, mert úgy éreztem többet érdemeltünk, de ott vagyunk, ahol lennünk kell, és a jövő hétre koncentrálhatunk. Frusztráló, hogy nem sikerült a gól, de fizikailag jól vagyok. Egészségesnek érzem magam, és ez a legfontosabb. Remélem, a következő meccsre is teljesen rendben leszek. A mai eredmény nem feltétlenül számított, persze nyerni akartunk, de elvégeztük a munkát. Büszkék lehetünk a csoportbeli teljesítményünkre, de mostantól kezdődik igazán a neheze.
Ahogyan azt Christian Pulisic is elmondta, a torna érdemi része most kezdődik számukra. Az amerikaiak a 32 között csoport elsőként a bosnyákokkal meccselnek majd Santa Clarában. A második ausztrálokra a G csoport, azaz az Egyiptom, Irán, Belgium, Új-Zéland kvartett másodikja vár majd. A harmadik Paraguay még számogathat, bár nagy valószínűség szerint folytathatja a németek ellen. A 2026-os amerikai, kanadai és mexikói közös rendezésű világbajnokság magyar idő szerint ma este és éjjel újabb 6 mérkőzéssel folytatódik. A G és a H csoportban még mind a 4-4 válogatott a továbbjutás reményében léphet pályára. Az íjjelű négyesben pedig a csoportkör talán legjobban várt összecsapását rendezik Mbappé Holland ellen, jöhet az első helyről döntő Franciaország-Norvégia találkozó.
Ez volt már a hazafutás, szerkesztő kollégáim Szabó Szilvia és Turi Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Mindjárt kezdődik a körkapcsolás Szegő Tiborral, és ne feledjék, 21 órától egészen reggel 7-ig összesen 6 darab labdarúgó csoport záró mérkőzés a világbajnokságról. Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban.
Ránk, akik az álmainkat ellopják, azok a fénybe lépve olvadnak el, aki tiszta, annak félni nem kell, mert az álnok a saját kardjába dől, ha kitör belőlünk a teremtő erő. Föld az ágyam, háztetőm az ég volt, némán néz le rám a fél old, amikor a nap tüzében égek a lelkem, élet. Nem, 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 én nem adom fel. Ha itt meg a szeretet, az égig emel. Az életemet senki se törni el. Nem én vagyok az, aki könnyen belehal az életbe. A szavakon van valami, ami mindig hajt, és elűz előlem minden baj. Föld az ágyam, áztetőm az ég volt, némán néz le rám a fél hold, amikor a nap tüzében égek, a lelkem újra élet. Nem, 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 én nem adom fel. Ha itt meg a szeretet, az égig emel, az életemet senki se törli el. Nem adom, nem adom fel. Nem adom, nem adom.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.